Tisztelt Hallgatóság, elnézést a késésért, tudom, hogy 13,5 milliárd évhez képest ez nem sok, de most még csak az univerzum első néhány percéről lesz szó, és ahhoz képest sok. Ugye, miről is volt szó eddig? Először áttekintettük az univerzum történetének történetét, tehát hogy hogyan alakult ki a mai kozmológia. Aztán a kereteket megszabó törvényekről, a gravitációról és ennek hatásáról beszéltünk, arról, hogy miért pont a gravitáció az, nem én vagyok az utolsó, jó. Miért volt a gravitáció az, ami megmondja az egész világegyetem történetének a keretét? Következő alkalommal amellett próbáltam érvelni, hogy nagyon fontos szerepet játszanak az elemi részecskék. Most is azokról lesz szó, tehát ismételjük át a legfontosabb gondolatukat. Ha visszafele megyünk az univerzum történetében, akkor a tágulás filmje visszafordul, az anyag egyre sűrűbb lesz. Egyre nagyobb hőmérséklet lesz, és a nagy hőmérséklet azt jelenti, hogy egy szabadsági fokra sok energia jut. Minden részecske gyorsan mozog, nagy a mozgási energiája. Általában bizonyos hőmérséklet fölött nagyobb, mint a megfelelő struktúrák kötési energiája. Tehát egy adott hőmérséklet fölött nincsenek struktúrák. Tehát a kezdeti meleg anyagban nem voltak bolygók, csillagok, fizikusok, villamosok, meg egyéb ilyen kisposzkik sem voltak. Szóval nem voltak ilyen bonyolult objektumok, amik szétesettek volna, elromolhattak volna, hiszen még össze se álltak. Minden a elemi objektumok formájában volt jelen, és ezek nyüzsögtek. És éppen ezért a kezdeti korszakoknak a filmjét az határozza meg, hogy milyen elemi objektumok vannak, és ezeknek milyen tulajdonságai vannak, hogy tudnak egymásba átalakulni. Az egyik legfontosabb tulajdonság, amiről ma is szó lesz majd, hogy hány fajta elemi részecske van. Meséltem arról, hogy volt egy ideig egy olyan elmélet, hogy végtelen sokféle elemi részecske van, hogy megyünk egy nagyobb hőmérsékletekhez, akkor egyre újabb részecskéket lehet kelteni. A jelenlegi elmélet nem ezt mondja, hanem hogy a elmélet által meghatározott kereten belül véges fajta részecskét lehet összerakni. Persze, hogy ezek aztán mit csinálnak, az ott nagy a lehetőség, de végül is nem keletkezett végtelen sok fajta. Korábban úgy gondolták, hogy megyünk a nullához, egyre nagyobb hőmérséklet, egyre újabb részecskefajták voltak. Amiről a múltkor meséltem, az éppen azt mondja, hogy nem ez a helyzet, hanem az univerzum még ezt a részecske nyüzsgést megelőző korszakában, tehát a legkorábbi korszakokban egészen még más jellegű, még ehhez képest is más jellegű állapotok uralkodtak. A legkorábbi korszak az a kvantumgravitációs korszak, amit ugye nagyképpen metaforában téridőhabnak szoktunk hívni, ez az, amiről nem tudunk semmit, hanem majd, hogyha meg lesz a kvantumgravitáció elmélet, az majd ennek a tisztességes leírását fogja adni. Ez kb. 10-45 másodperccel a nagybum után ért véget, tehát az előtt a korszakról semmi elképzelésünk. A másik dolog, amire a múltkor meséltem, az az inflációs korszak. Az inflációs korszakban nem voltak még ott ezek a bizonyos elemi részecskék. Se elektronok, se kvarkok, semmi ilyesmi nem volt jelen. Nem misztnél szerepelt. Az a bizonyos mező, aminek a saját energiát ilyen kétfenekű görbével próbáltam jellemezni, ez az úgynevezett Higgs mező. Tehát ez, hogy gondol az ember a mezőre, mint az elektromágneses mező, hogy a tér minden pontjában meg kell adni az elektromos meg a mágneses térerősséget. Itt az a különbség, hogy az elektromos meg a mágneses térerősség az vektor, tehát a tér adott pontjában megmondom, hogy erre mutat és ilyen hosszú vektor. Ezekre a skalármezőkre úgy kell gondolni, mintha mondjuk itt a szoba minden pontjában megmondanám a hőmérsékletet. Az egy számadat, annak nincs iránya, az nem vektor, nem nyillal jellemezhető, csak egy adat, ami a tér meg az idő különböző pontjaiba más-más értéket vehet fel. Tehát ez a bizonyos skalármező, az a Higgs mező, az ilyen volt. Ennek is sokféle tulajdonsága. Az egyik az, hogy kölcsönhat másfajta részecskékkel. A jelenlegi részecske fizikában ennek az a dolga, azért vezették be ezt a mezőt, mert hogy ezzel a mezővel való kölcsönhatás adja a többi részecskének a tömegét. Most az univerzumnak ebben a korai korszakában ez a szerepe még nem játszott, nem volt fontos, ugyanis nem volt többi részecske. Nem volt még több részecske, tehát nem volt kinek tömeget adjon. Ez a mező úgy magával el volt. Hanem magának a mezőnek is vannak ilyen belső tulajdonság, saját magával való kölcsönhatás, és az a bizonyos kétfenekű görbe az azt mutatta meg, hogy mennyi ennek a mezőnek az energiája. A vízszintes tengelyen azt rajzoltuk, hogy mennyi a mező értéke, és ennek függvényében a mező energiáját láttuk. A kétfenekű görbe azt jelentette, hogy a mezőnek nem akkor van minimális energiája, amikor az értéke nulla. Az elektromágneses mezőnél az a helyzet, hogy mikor a minimális energia jó az elektromágneses mező, amikor nulla az értéke. Honnan szedjük ezt? Hát a hagyományos fizikából, a harmonikus oszcillátornál. Itt van egy rugó, ami így tud rezegni. Mikor nulla az energiája? Hát, hogyha nem rezeg. Ül a fenekén az egyensúly állapotban. Ha kitérítjük, akkor nagyobb energiája van. Nehéz elképzelni egy olyan rendszert, aminek nem az az alapállapota, amikor ül a fenekén, de azért mégis el lehet képzelni. Hát képzeljük el, hogy a rugónak ugye van valami nyugalmi hossza. Nem az a nyugalmi állapota, hogy be van nyomva az origóba, nullára össze van nyomva a rugó, hanem itt van. Adott hosszúság. Ha ahhoz képest megnövelem, meg összehúzom, akkor van valamennyi energiája. Tehát az alapállapot az egy bizonyos rugó hosszúság, és ahhoz képesti kitéréseknél nő az energia. Vagy így lehet elképzelni azt is, hogy annak a bizonyos mezőnek akkor nulla az energiája, amikor az értéke mondjuk 5. Hát milyen egységekben azt még ki kell találni, szóval valamennyi az értéke. Amikor éppen nulla az értéke, akkor van egy bizonyos pozitív energiája. A trükk az volt benne, hogy ha mínusz 5 az értéke, akkor is nulla, tehát ezért volt ilyen két fenek a bőrben. Kezdetben, amikor nagy a hőmérséklet, akkor ennek a mezőnek is nagy az energiája, és ez azt jelenti a kvantumelmélet értelmű, hogy ez fluktál, ingadozik jobbra-balra. Ingadozott össze-vissza. A hőmérséklet csökkenésével ő neki bele kellett volna ingadozni valamelyik gödrébe a két fenék közül. Ugye erről volt szó. És azzal, hogy eldönti, hogy melyik gödörbe menjen bele, ezzel megsérti a szimmetriát. A tér egyik pontjában ebbe az irányba, akar másik pontban meg abba. Közben töpreng egy kicsit, tehát nem tudja eldönteni, hogy melyik állapotba menjen, lemarad. Ugye erről is volt szó, hogy ez olyan, mint amikor a vizet hűtöm, ha nagyon nyugodt körülmények között hűtöm, akár mínusz 7 fokig is le lehet hűteni, és még mindig víz. Egyszerűen nem kezdődött meg a kristályosodás termodinamikai, az alapállapot az lenne, hogy jégkristályok vannak, de gyakorlatilag még nem ment végbe ez az átmenet a vízből a jégbe, és még mindig víz. Ha egy kicsit megpiszkálom, akkor gyorsan egy ilyen helyi fluktuáció létrehoz egy jégkristályt, az rohamosan elkezd növekedni, és az egész anyag megfagy. Lehet ilyen játékot csinálni, hogy egy pohárba vagy üvegbe lefagyasztjuk, vagy lehűtjük egy a vizet, megpöckölöm, akkor hirtelen megfagy annyira, hogy szét is veti a kitáguló jég a palackot. Ez most nem az, de lehet ilyeneket is játszani. Valahogy ehhez hasonlóan kell elképzelni ennek a Higgs mezőnek azt a bizonyos fázis átmenetét. Mi köze volt ennek a kozmológiához? Ez pusztán magának a mezőnek az ilyen jellegű potenciál görbéjéből következett. Addig az ideig, amíg ő még nem döntött el, hogy melyik állapotban maradjon, addig az előző egyensúly az átlagosan nulla értéknél van, és ahhoz pozitív energia járul. De a részecske fizika, meg a termodinamika azt mondja, hogy ehhez negatív nyomás járul, és hogyha ezt betesszük az Einstein egyenletekbe, akkor ez volt az a bizonyos antigravitációs hatás, hatóanyag. Tehát amikor ez a túlhűtött állapotban levő Higgs-mező még nem állt be a gödör fenekére, addig antigravitációs hatás. Ez nagyon rövid ideig tart, tehát 10-35 másodperc környékén kezdődik, és körülbelül még egyszer ennyi ideig tart, ami ugye a hajszál pillantásnál is sokkal rövidebb, de ez alatt ott pozitív energia van, a tér minden tartományában pozitív energia, amit a tágulás nem fog változtatni, mert hát a mezőnek annyi az értéke, akkor minden térfogategységben van adott mennyiségű pozitív energia. Ugye ismételten szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az általános relativitás elméletben, mert nincs energia megmaradás, tehát az nem ellentmondás, hogy a kétszeresére vagy 20-szorosára kitáguló világban minden térfogategységben ennyi energia van. Kelet, Istenem, hát ott nincs megmaradási tétel. Tehát mindenhol van ennyi energia, és ez ennek antigravitációs hatása, ez az, ami nagyon gyorsan felfújja a világegyetemet. Múltkor mondtam azt, hogy néhány példát rá, hogy ez miért jó a kozmológiába. Mert a standard modellnek egy csomó olyan problémáját megoldotta, amik korábban felléptek. Nem voltak döntőek, nem bántották a standard modellt olyan értelemben, hogy megcáfolták volna, csak szeplők voltak a szépséges országán, de ugye el lehet fogadni, véletlenül éppen így jött ki, stb. Ilyen jellegű problémák voltak. Ez a modell, ez az inflációs tágulás, ez ezeket szépen helyre tette, ezeket a problémákat. Tehát most úgy képzeljük, hogy ebben a korszakban, nem sokkal a kvantumgravitációs korszak után ez a Higgs mező uralkodott, ahogy az új világ hűltenek, át kellett volna menni valamelyik alapállapotába, de egy ideig töprengett, hogy melyikbe menjen át, és ez alatt hirtelen felfújta a világegyetemet. És utána, hát persze átgurult, hol egyik helyen ebbe a gödörbe, másik helyen abba. Ezt a tér különböző pontjaiból egymástól függetlenül kezdte, és akkor azok a tartományok, ahol már átment az alapállapotba, azok elkezdtek nőni. Emlékeznek arra hasonlatra, Amikor a vasat hűtjük a vasban, kis mágnestűk vannak, amik össze-vissza állnak, akkor elkezdjük hűteni, akkor elkezdenek párhuzamosan rendeződni. De a tér egyik pontjában errefele rendeződnek, másik pontban arra. Egy ilyen rendezett tartomány elkezd nőni, itt közte még ott vannak az össze-vissza álló mágnestűk. Előbb-utóbb ezek összeérnek, és akkor lesznek ilyen szabálytalan határok, doménfalak, olyanok, mint az országhatárok, ahol az így rendezett, meg az úgy rendezett dolgok összeérnek. És mint az országhatárokon itt is feszültségek vannak, tehát ezt ki lehet mérni a szilárdtest fizika módszereivel, hogy egyik meg a másik irányba mágnesített tartományok, hogy érnek össze, és ott milyenek ezek a határvonalak. Ezeket hívják doméneknek, ezeket az adott irányba mágnesített tartományokat. Valahogy így képzeljük az univerzumban is, hogy a tér egyik pontjában ez a X mező az egyik gödörbe gurult, másikban a másikba, és ezek a tartományok elkezdtek nőni. De eközben az egész tágult az antigravitáció miatt. Tehát egy-egy ilyen tartomány a kezdetben meglevő piciny méretéről hatalmasra, exponenciálisan megnőtt. Akkorára, hogy mi most benne vagyunk egy ilyen tartományban, ami kezdetben picike volt, és ez exponenciálisan megnőtt, tehát az egész jelenlegben látható világegyetem, ez a 13 milliárd fényes sugarú gömb, ez egy piciny része egy olyan tartománynak, ami kezdetben erre iciri-piciről indult, és hirtelen nagyba felfogódott. Tehát mi nem találunk a jelenlegi világegyetemben belül doménfalakat, amik elválasztják a jobbra vagy balra kristályosodott tartományokat, mert egy ilyen tartománynak a belsejében vagyunk, mint az a vasban élő kis objektumocska, aki azt látná, hogy mindenhol egy irányba mágnesetett a tartomány, hol ott a vasnak a másik részén arrafele mágnesetett, csak azt hozzá képest nagyobb messzire van. Na hát, ezt a párhuzamos történetet kell most folytatni. Tehát egyrészt a világegyetem tágult, ebben a korszakban, amikor az anyag éppen ilyen állapotban volt, akkor exponenciálisan gyorsulva tágult. Másrészt, akkor ez a mező szép lassan átment az alapállapotába. Mi történt akkor? A potenciál görbe középpontjának, potenciál hegyének megfelelő energiai állapotból átment a gödör fenekére. Ennyi energia felszabadult. Ez jó nagy energia a részecskékhez képest. Hát ugye úgy kell kiszámolni, hogy adott térfogat egységben mennyi volt. Hova lett ez az energia? Hát amikor átmentünk itt az alapállapotba, akkor ez az extra energia felszabadult. Ennek a részleteivel ma sincsenek tisztában a fizikusok, intenzív kutatás folyik pontosan ezen a téren. Azt kell leírni, hogy ez a bizonyos Higgs mező, ez másfajta anyagi létezőkkel miféle kapcsolatban van. A legvalószínűbb az, hogy részecske-antirészecske párok formájában jelent meg ez az energia. Hát mi más tehetne? Tulajdonképpen azt mondja az ember. Lényegében fotonok, meg egyéb ilyen nagy energiai kvantumok formájában jelent meg, az pedig rögtön részecske-antirészecske párokat kell. Milyen részecskéket? Mindenfélét. Tehát hirtelen megjelent rengeteg fajta részecske, amik azelőtt nem voltak. Tehát szemben a korábbi elképzeléssel, ami egészen a nulla pillanatig visszaextrapolálta azt a bizonyos állapotot, amikor sok-sok részecske nyüzsök és egymással egyensúlyban vannak, ez az állapot, ez valamikor kezdődött a jelenlegi fizika szerint, mégpedig az inflációs korszak végén. Ez a tágulás véget ért, mert miért? Tehát egyrészt a dinamikában is változás történt, addig ment az exponenciálisan gyorsuló tágulás, amíg még ebben a gerjesztett állapotban volt a vákum. Amikor lement az alapállapotba, akkor egyrészt abba hagyta a gyorsuló tágulást, és beállt a lassuló tágulásnak az irányába, másrészt felszabadult rengeteg energia. Ezek a rengeteg energia részecske-antirészecske párok formájában jelent meg, és ezek ekkor kezdték azt a bizonyos nyüzsgést. Két előadással ezelőtt beszéltünk arról, hogy mit is jelent a termodinamikai egyensúly. Sokfajta objektum van jelen, nagyon sűrűn ütköznek, kapcsolatba lépnek egymással, átalakulnak, és mindenféle folyamat, amit megmaradási tételek nem tiltanak, azok végbe mehetnek, és persze hát az adott fizikai folyamatnak az elméletéből kell kiszámítani, hogy melyik milyen valószínűsége. De két részecske ütközik, annak sok biliánkolyok, hogy keletkezhet sokfajta különböző részecske, hogy melyik keletkezik, azt megmondja a kvantum térelmélet sok-sok számítgatás után. És a végállapotban mi lesz, azt viszont nagyon egyszerű kiszámítani. A termodinamikai egyensúlynak az egyik jelentős előnye, hogy anélkül, hogy a részletek tudjuk számítani az általános képet. Ugye erről már sokszor volt szó, hogy itt a szobában nem tudom megmondani, hogy melyik molekula hol van, és milyen gyorsan megy, és amikor ütközik, akkor 3 másodpercben merre fele fog itt szaladgálni. De azt nagy pontossággal meg tudjuk mondani, hogy egy köbcentiméterben hány darab olyan részecske van, aminek ennyi a sebessége, vagy annyi a sebessége, abba az irányba megy. Ezt pontosan tudjuk, az, hogy melyik molekula, és hogy 2 perc múlva ugyanaz a molekula hol lesz, az nem is érdekes, de az egyensúlyi állapotot azt jól le tudjuk írni. Ugyanez van itt is, mindenféle folyamat végbe mehet. Mi kell? másrészt, hogy ezek az ütközések olyan sűrű legyenek, hogy a rendszer karakterisztikus méretéhez képest kicsik legyenek a ütközési távolságok, és rövidek az időtartam. Igen, az univerzum élettartama, az addig eltelt idő. Ezt lehet mérni. Ekkoriban a... Jó. Mivel a Higgs jel?
Yeah.
Jó, oké. Okay. Na szóval, hol hagytuk abba? Tehát, hogy véget ért a tágulási korszak, és megjelentek a részecskék, és ezek egymás közt átalakultak. Az átalakulásnak a karakterisztikus távolsága kicsi a rendszer méretéhez képest, és a karakterisztikus idő az rövid a rendszer élettartamához, ami nagyjából az univerzum akkor életkora, tehát 10-20-valahányodik a másodperc. Honnan tudjuk kiszámítani a karakterisztikus idejét az átalakulásoknak? Hát azt megint a részecske fizikai számítások tudják megmondani, de ez lényegében az energiától függ. Ha nagy az energia, akkor gyorsan mennek a folyamatok, és tényleg az jön ki, hogy ebben a korszakban ahhoz a 10-20 másodperces világértelmi életkorhoz képest is nagyon gyorsan történtek ezek a folyamatok, tehát mondjuk amíg a világ egyszer kétszer annyi idős lett, mint azelőtt volt, az alatt sok billió ilyen részecskeütközés és átalakulás mehetett végre, tehát létrejött a termodinamika egyensúlya, az energia egyenletesen eloszlott. Ez a hőhalál állapota. Az anyag mindenhol egyforma állapotú, nincsenek benne térbeli különbségek, hogy itt sűrűbb, ott meg ritkább, és mindenhol ugyanolyan anyagi összetétel, nincsenek benne struktúrák. Ugye a világegyetem alig, hogy megszületett, már is meghalt a hőhalálban. Ehhez képest most mi itt vagyunk, és tipikusan nem a hőhalál állapotában, mert vannak ilyen jó melegszobák, meg hideg tartományok, odakint sűrű és ritka részek vannak a világban. Tehát a világegyetem feltámadta a hőhalálból. A mai előadásnak az a fő témája, hogy hogy csinálta ezt a feltámadást. Ugye volt arról már szó korábban, hogy amikor a hőhalált kiokoskodták úgy 100-150 évvel ezelőtt, tehát amikor a termodinamikai folyamatoknak az elmélete kialakult, rájöttek arra, hogy a sok részecskének az ütközése az egy irányba viszi a folyamatokat. Tehát ez a termodinamika irreverzibilitás. Az, hogy egy hideg és egy meleg téglából két langyos tégla lesz, és fordítva nem szokott megtörténni. Hogyha beöntöm a kávét a vízbe, az elkeveredik, és fordítva nem szokott megtörténni. Keverem, és középen kiválnak a kávészemcsek, és kiugranak, és bemennek a zacskóba. Ilyenek nem történnek. Tehát ez a termodinamika egyirányúság, ez óhatatlanul elvezet oda, hogy minden egyformává válik, minden különbség megszűnik. És ezt nevezték a világegyetem hőhalálnak, és azt várták, hogy majd egyszer ide jut a világ, és hogy jaj, ez milyen szomorú. Viszont most ugye a jelenlegi fizikai kozmológia kiderítette, hogy ez az állapot ez nem lesz, hanem volt. Valamikor itt az univerzum kori korszakában jelen volt ez az állapot. Mi jellemző a termodinamika egyensúlyra? Egyetlen egy paraméter a hőmérséklet. Pontosabban kisebb hőmérsékleten még valamit meg kell adni, meg kell mondani, hogy egyáltalán milyen objektumok vannak jelen. Tehát vizet öntöttem össze téglával, egyebek, akkor azok között beáll az egyensúly. Nagyobb hőmérsékleten már ezt se kell megmondani. Ugyanis egy idő után már megszűnik a részecskék egyedisége. Tehát akármit teszek én oda előbe, protonokat, téglákat, vizet, jeget, metánt, akármit, ha eléggé fölmelegítem, akkor ezek a struktúrák, a meglevő struktúrák szétesnek, az atomok szétesnek, és új elemi részecskék keletkeznek, tehát akárminek a melegítésével végül ugyanakhoz a forró részecske fizikai plazmához fogok eljutni. Ez az érdekes, tehát elegendő nagy hőmérsékleten már nem számít inputnak az, hogy mit tettem oda. Az anyag beáll az általán megszabott egyensúlyba, és egyetlen egy adat van, a hőmérséklet. Természetesen egy ilyen háttéradat az, hogy egyáltalán miféle objektumok lehetségesek. Hát egy majdani jól menő és teljesen részletes részecske fizikai elmélet egy teljes listát ad arról, hogy egyáltalán miféle elemi részecskék lehetségesek, és ezek egymással milyen kapcsolatban állnak. A mai elméletünk nyilván ennek csak közelítése, de hogyha ez megvan, tehát ott a komplet lista a egyáltalán szóba jöttő részletekről, akkor az elmélet meg tudja mondani, hogy adott hőmérsékleten ezek közül melyikből hány van jelen, éppen milyen energia elosztás van köztük, és hogy alakulgatnak át egymásban. Tehát amikor a világegyetemnek ezt a kezdeti állapotát vizsgáljuk, akkor egyetlen egy adatot kell megmondani, a hőmérsékletet. Nagyjából itt azután az állapot, amikor véget ért ez a fázis átalakulás, tehát az inflációs korszak, akkor ki tudjuk számítani, hogy körülbelül milyen hőmérséklet, 10-30-on Kelvinnek felel meg körülbelül ez a hőmérséklet. Ugye ezt ugye nehéz elképzelni, nem is kell. Tehát ekkora hőmérsékletnek indult az univerzum, teli lett ennek megfelelő módon kiszámítható elemi részecskékkel, és ezek itt alakulgattak át egymással. Ez az állapot elvileg fennmaradna a végtelenségig. Tehát egy termodinamikai egyensúlyban az a pláne, hogy hát úgy marad. És nincs benne idő, nincs benne irányultság. Itt viszont nem szabad elfelejteni, hogy van valami, ami nem vesz részt ebben az egyensúlyban. Van egy olyan anyagi folyamat, egy olyan létező, mégpedig maga a téridő, a háttér. Az már korábban kiesett, és ő nem vesz részt ebben a folyamatban, ő a maga dinamikája szerint tágul. Az univerzum tágul. Ő mostantól kezdve egy színpadnak a szerepét játsza, amelyen ezek a részecskék nyüzsögnek, és ez a színpad ez folyamatosan tágul. Már nem az exponenciálisan gyorsuló tágulásnak a korszakában, hanem egy lassuló tágulás korszakában van. De azzal, hogy tágul, azzal a benne részlevő objektumokra hatással van. Tehát ez mégsem az a termodinamika egyensúly, amit az ember elvárt, hát betesszük a dobozba a részecskéket, aztán alakuljon ki az egyensúly, és akkor az úgy marad a végtelenségig, hogyha kívülről elszigeteltem, tehát nem tudja elveszteni az energiát, hanem egy táguló dobozban. Ugye nincs doboznak fala, de a világegyetem tágul, és ebben kialakuló egyensúlyról van szó. Ez durván azt jelenti, hogy az a bizonyos egyetlen paraméter, ami az egészet jellemzi, a hőmérséklet, ez folyamatosan csökken. És emiatt az éppen aktuális egyensúlya szép lassan átrendeződik. Mindig az éppen érvényes hőmérséklethez alakul ki a részecskéknek az egyensúlyi eloszlása. Mi kell ahhoz, ugye, mert össze volt az, hogy mi kell, hogy termodinamikai egyensúly legyen? Sok folyamat, amik elosztják az energiát. Előbb-utóbb bekonvergálnak az egyensúlyi állapothoz. No, de hogyha mindig megváltoztatják a célfüggvényt, amit el kell érni, akkor mindig újra kell rendeződni. Időnként szoktunk ilyen politikai hasonlatokkal élni, tessék elképzelni, hogy valaki lassan reagál, és mindig éppen akkor lép át a 4 évig gondolkodik, és átlép az éppen győztes pártba. De hát akkor 4 év múlva olyan választások lesznek, és akkor szerencsétlen mindig ellenzékbe találja magát, mert hogy változik a ciklus, hogy mire reagál, és mire éppen úgy érzi, hogy ő is szakított magának valamit, akkor éppen fordul a kocka. Tehát ha valaki lassan reagál, akkor nem tud pontosan alkalmazkodni a körülményekhez. Tehát nem csak az kell, hogy legyen sok folyamat, hanem kell egy olyan relaxációs idő, tehát egy olyan idő, ami alatt a folyamatok bekonvergálnak az egyensúly állapotba. Hogy az egyensúly állapot gyorsabban változik, meg az elérendő állapot gyorsan változik meg, mint ahogy a folyamatok oda tartanak, akkor nem lehet elérni ezt az egyensúlyt. Van egy nagyon egyszerű példa erre. Ha az ember sétál a Balaton parton, akkor egy körülötte ott áll a szúnyogfelhő. Biztos sokan ezt tapasztalták, így nyüzsög egy felhő. Ha az ember szép lassan sétál, akkor jön vele a sok szúnyog. A szúnyogok lényegében, hogy mondjam, mintát vesznek, a szószoros értelemben mintát vesznek az emberből, megnézik, hogy éppen hol van, és a körül rendeződik el a felhő. Ugyanezt megcsinálják az atommagok. Van egy atommag, az atommag körül nyüzsög az elektron. Hogy az atommagok például egy szén-dioxid molekulában vannak ilyen rezgések, a középső szénatom körül, a két oxigénatom ilyen rezgéseket végez. Az elektron felhő mindig átrendeződik, és éppen az atommagoknak az aktuális helyzetének megfelelően rendeződik el. Miért van ez? Hát a szúnyogok sokkal könnyebbek az embernél, sokkal gyorsabban mozognak. Az elektronok is sokkal könnyebbek az atommagnál, sokkal gyorsabban mozognak. Úgy tekinthetjük, hogy az atom atommag rendszernek minden egyes egyensúly, minden egyes elrendezése, még hogyha nem is egyensúlyi, mint hogyha végtelen sokáig létezne, mihez az elektronok gyors nyüzsgéséhez képest, az ember egy adott pillanatban, mint hogyha állna, és a szúnyogok el tudnak körülötte rendeződni. Odébb lépek, szúnyogok abban a pillanatban már átrendeződnek az új helyzethez. Tehát egy lassú folyamathoz egy gyors, nagyon gyorsan tud alkalmazkodni, olyan, és számára olyan, mintha az a lassú folyamat végtelen lassú lenne, tehát álló folyamat lenne. Ha az ember nagyon gyorsan megy, átruhan egy ilyen szúnyogfelhőn, akkor az nem tud utána jönni. Puskagolyót nem követnek a szúnyogok, tehát átlövünk egy ilyen felhőn. Ugyanígy, most akkor ez a lassú folyamat, ez a világegyetem tágulása, addig, amíg elég lassú, addig a termodinamikus egyensúly tudja követni. Tehát lényegében két lépésben tudom ezt a folyamatot leírni. A tágulásból ki tudom számítani a pillanatnyi hőmérsékletet, és a pillanatnyi hőmérséklet megszabja, hogy a részecskéknek milyen az eloszlása. Tehát, hogy milyen objektumok vannak jelen, és milyen egyensúly, milyen eloszlásban. Meddig megy így? Hát addig, amíg annyira föl nem gyorsul a világegyetem tágulása, hogy összemérhetővé válik a részecskéknek a mozgásával, ez most akkor itt nem történik meg, hiszen ebben az állapotban a tágulás lassul. Vagy akkor inkább úgy mondjuk, hogy a folyamatok annyira lelassulnak, hogy már nem bírják követni ezt a öregszenek a szúnyogok, már lassabban mennek, és akkor már nem bírják követni ezt a sétáló embert, meghisztak, ugye sokat szívtak a vért, egyre nehezebbek lesznek, akkor lassabban fognak mozogni. Egy madárfelhő már kevésbé tudja követni az embert, mint egy szúnyogfelhő. Na most képzeljük el ezt a hasonlatot tovább módosítva, hogy vannak könnyebb meg nehezebb szúnyogok. Természetesen először a nehezebb szúnyogok esnek ki az egyensúlyból, azok bírják legkevésbé követni a játékot. Hát itt most ez olyan módon jelenik meg, hogy a nagyobb tömegű elemi részecskék is szoktak keletkezni abban a folyamatban, hogy egy foton kelt egy részecske antirészecske párt. Mi kell ehhez? Ugye erről már volt szó, és rajzolgattam, hogy minimum kétszer MC négyzet energia kell neki, hogyha a M-a részecskének a tömege, tehát annak a fotonnak kell legalább annyi energiának lenni, hogy keltsen egy ilyen részecske párt, plusz még adhat neki még plusz energiát, ami annak a mozgásában jelenik meg. Hogyha egy átlagos fotonnak már nincs ilyen energiája, akkor ezt a fajta részecskét már nem kelti. Megsértjük a termodinamikai egyensúlynak azt a szabályát, hogy minden folyamat nyitva van, tehát minden lehetséges átalakulási csatorna nyitva van. Az egyik már nincs nyitva, mert lehetne, hogyha lenne elég energia, de nincs már elég energia helyez, hiszen a hőmérséket már lejjebb szállt. Tehát akkor bizonyos részecskék, bizonyos fajtájú objektumok kiesnek az egyensúlyból. És ahogy csökken lefelé a hőmérséklet, akkor egyre könnyebb részecskék fognak, először a legnehezebbek, aztán egyre könnyebbek szépen sorba kiesnek az egyensúlyból. Úgy lehet elképzelni, amikor rajzolgattam ilyeneket, mint hogyha a különböző anyagfajták egy-egy közlekedő edénynek felnének. Itt van egy nagy hengeres tartály, rá van írva, hogy elektron. Másikra rá van írva, hogy proton. Harmadikra az, hogy lambda részecske, és így tovább. És ezek össze vannak kötve csatornákkal. Amikor jó magasan áll a folyadék, akkor mindenhol egy szinten áll az egész, hiszen közlekedő edényekről van szó. Csökken a folyadékszint, akkor bizonyos tartályok kiesnek az egyensúlyból, mert arra fele már, mert mondjuk túl magasan van ez az összekötött csatorna. Ha a folyadékszint annál lejjebb megy, akkor hirtelen megszűnik a közlekedés a két edény között. El lehet képzelni. Ilyen magasan volt, lejjebb csúszott, akkor ez már nem közlekedő edény, hanem ez egy különálló valami. Alul még van egy csatorna, ahol abból kifolyik, tehát mondjuk a lambda részecskék elbomlanak, de újak már nem keletkeznek. És a világegyetem későbbi állapotában a lambda részecskék már nincsenek ott. Pontosabban véletlenszerűen lehet még ilyeneket találni, mert csak az átlag energiát szabja meg a hőmérséket, azért néha előfordul egy nagyobb energiájú foton, az még kelthet mondjuk lambda részecskéket. De az már nincs benne az egyensúlyban, az már nem tipikus, ez egy véletlenszerű jelenség. Tehát ezek a nehéz objektumok szépen sorba kiesnek a képből. Mit mond ez a folyamat, hogy mi lesz a vége? Csökken a hőmérséket, csökken sorba. Egyre több részecske kiesik az egyensúlyból, végül kiesik az összes. Mindegyik részecske megtalálja maga antirészecskét, szétsugárzódnak, de újak már nem fognak keletkezni. Ugye az a foton, amelyik például egy proton-antiproton találkozásnál keletkezett, hogy annak van kétszer MC négyzet energiája. Az miért nem kelt újabb protonokat? Azért, mert közben a világegyetem tágul és hűl, a fotonnak a hullámhossza is nő, a hullámhosszal fordítva arányos az energiája. Táguló világegyetemben azoknak a fotonoknak, amik korábban nagy energiai folyamatban keletkeztek, azoknak is csökken az energiája. Később már nem lesz energiája, hogy ugyanolyan objektumot keltse, mint ami őt keltette. Tehát még ez is ugye szegény proton. Tehát ág is húzza, újabb protonok már nem fognak keletkezni. Mi a jóslat? Hát előbb-utóbb minden részecske megtalálja, mint zsákofoltját, a maga antirészecskét, mindenki szétsugál, az a végén marad egy csomó foton. Ezt, hogy mennyi ez a vége, hát úgy néhány százezer év mondja ez a számolás. Utána már nincs semmi a világban, csak fotonok. Hogyha még várunk néhány százmilliárd, vagy néhány milliárd évet, akkor itt összegyűlik ebben a teremben egy csomó foton, de proton egy szál sem, meg elektron sem. Ezzel számban én látok itt néhány protont. Meg elektronok is vannak itt a teremben szép számmal. Tehát valami nagyon nem stimmel ebbe a képben. Durván szólva, itt mindenki anyagból van, antianyagból viszonylag kevesen. Sőt, ha senki sincs szóljon, hogyha, mert akkor kicsit odébb kell ülni a többieknek. Tehát itt csak anyag van és antianyag nincs. Míg az egész eddigi érvelés arról szólt, hogy szimmetrikusan szerepel az anyag meg az antianyag, együtt keletkeztek, párossával szétsugárzottak, nem is maradt utánuk semmi nyom. Hova lett az antianyag? Na hát ez a világegyetem kezdeti korszakainak a... kezdeti korszakainak az egyik nagy rejtélye. Melyiket kell leoltani? Ezt? Így. Antianyag titka, hogy hova lett az antianyag. Hát ebben a bizonyos kezdeti részecske plazmában, ami nem akár mióta van, hanem azután keletkezett, amikor az infláció véget ért, ebben a korszakban ott egységesen szerepelt az anyag, meg az antianyag, és most meg nincs, hova lettek. Ez most itt minden érdekes. No, hát itt... leírtam azt, hogy miről van szó. Szóval a Planck-korszak után részecskék, antirészecskék vannak. A kölcsönhatásokról már volt szó korábban. A mechanizmusukról is, hogy miféle részecskék, miféle formák vannak. Ugye így nézhet ki egy tipikus folyamat akkor. Jön a foton, kelt kvark, antikvark párokat, azon gluonokat sugároznak ki. Egy töltött kvark az fotont, az kelt elektron, antielektron párt, és így tovább. Stb. Tehát ezt végtelen sűrűségben, végtelen sokféleképp kell elképzelni. Akkor, amikor az anyag hűl, akkor bizonyos fajták már nem keletkeznek. Közben történnek olyan mellékfolyamatok, amik akkoriban nem túlságosan izgalmasak, most nekünk fontosan, hogy például a különálló kvarkok, azok most már nem maradnak különállóak, hanem egy adott hőmérséklet után, tehát egy adott hőmérséklet alá csökkennek, akkor egy újabb ilyen fázis átalakulás megy végbe, körülbelül ebben a korszakban, amikor a kvarkok hármasával összeragadnak, és együtt mondjuk protont, meg neutront, meg ehhez hasonló barionokat alkotnak, az antikvarkok, meg antiprotont, antineutront és ilyen objektumokat. Az, hogy ez mikor és hogy történik, ez a jelenlegi részecske fizikának az egyik fő kérdése. Úgy képzeljük, hogy megvan hozzá az elméletünk, tehát föl van most már 20 éve írva a megfelelő egyenlet, meg az alaptörvények megvannak, csak olyan bonyolultak, hogy nem lehet őket exaktul megoldani, hanem numerikus számítógépes megoldásokat kell csinálni. Éppen az ELTE-n működik egy olyan csoport, amelyik ebben világra szóló eredményeket ért el, persze hát félig meddig külföldön dolgozva, ők nemrég publikáltak egy olyan hosszú-hosszú, sok éves számolásnak az eredményképpen egy olyan fázisdiagramot, ami megmondja, hogy ez a úgynevezett kvark anyag, ez mikor alakul át a maganyaggá, a maganyagban különálló protonok és neutronok nyüzsögnek, és amikor nagy volt a nyomás és nagy volt a hőmérséklet, ezek durván összeolvadtak, és akkor azon az összeolvadt anyagon belül meg a különálló kvarkok szaladgáltak. A kettő között mikor és hogy és milyen jellegű átmenet volt, ezt numerikus szimulációkkal sikerült tisztázni, és nemrég publikálták, és most ők a világ legidézettebb fizikusai között vannak. Tehát ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, hogyha ezt behelyezzük az univerzum tágulásának a kontextusába, akkor körülbelül erre a korszakra 10-20-valahányadik a másodperc környékére lehet tenni ezt az átalakulást. Tehát itt ennek a forró plazmának azért van valami belső története, miközben tágul és hűl, akkor a benne levő nyüzsgő anyagdarabok most már némelyik már nem egyesével nyüzsök, hanem hármasával összeragadva. A lényegen azért nem sokat változtat, ez mondjuk nekünk később fontos lesz, hogy vannak protonok. Mindenesetre azon továbbra sem változtat, hogy akkor a protonok is keletkeznek, meg antiprotonok is. Később egy foton már nem kvarkot, meg antikvarkot fog kelteni, hanem proton, meg antiproton például úgy egészbe. És aztán ugyanígy, amikor a proton meg az antiproton találkozik, akkor szétsugárzik könnyebb részecskékké. Lényeg tehát az, hogy egy idő után, amikor hideg van, akkor ez a folyamat arra fel, hogy a proton-antiproton találkozik és szétsugárzik könnyebbekké, arra fele megy, fordítva már nem mehet a folyamat, mert ilyen nagy energiai fotonok már nincsenek. Tehát azt tudjuk mondani, hogy egy adott hőmérsékleten szétsugároztak a protonok, még alacsonyabb hőmérsékleten, 2000-szer kisebb energiai tömegűek az elektronok, tehát 2000-szer kisebb hőmérsékleten már az elektronok is szétsugáznak. Ezek még mindig a milliárd, sőt a sok milliárd fok tartományában vannak ezek a hőmérsékletek, tehát hűl az anyag, és egy idő után már nem keletkeznek elektronok. No, de hát az a kísérleti tapasztalat, hogy van néhány proton meg elektron a világban, hol vannak a megfelelő antirészecskék. Amikor a nagy boom modelljét először kezdték komolyan venni, mikor, hát ugye Gamovék 48-ban javasolták azt, hogy a geometriai kozmológiába tegyük be az anyagnak a konkrét tulajdonságait, és számítsuk, hogy mit is csinált az anyag, amikor sűrű volt, és kicsi volt a világ, hát elsőként az jött ki, hogy meleg volt az anyag, és ha ezt komolyan vették, akkor visszaszámolva kijött ez a kép, hogy sűrű részecske plazma volt. Rögtön belebotlottak ebbe a problémába, hogy akkor anyag meg antianyag szimmetrikusak volt. Ellenben a mai világ az nagyon aszimmetrikus, csak anyagot látunk benne. Az egyik ötlet, amit akkor rögtön felvetettek, nagyon egyszerűen hangzik, hogy a világéten ilyen nagy saktáblaszerű módon olyan tartományokból áll, hogy itt protonok vannak, ott meg antiprotonok. Az egyik ötlet, hogy például ezek a galaxisok lennének, ezek a tartományok. Az egyik galaxis anyagból van, a szomszéd galaxis meg antianyagból, milyen jól hangzik. Hát nosza, vizsgáljuk meg a sugárzásukat, vizsgáljuk meg a fényüket. Bizonyára az antigalaxis antifényt bocsát ki. De szerencsére vagy pehünkre, a fotonnak az antirészecskéje ugyanaz maga a foton. Tehát az anyag és az antianyag ugyanazokat a fotonokat bocsátja ki, pusztán a sugárzása, pusztán a fényképe alapján nem lehet megállapítani valamiről, hogy anyagból vagy antianyagból van. Tehát a galaxisok sugárzása alapján nem lehet eldönteni. Miféle ötlet volt el mögött? Hát képzeljük el, nem tudom mennyire látszik, hogy itt vannak kék meg zöld izék. Itt volt ez a sűrű plazma. Nyilván egyensúly volt, de az egyensúly nem azt jelenti, hogy ebben a tartományban pontosan 10.277.000 proton és ugyanannyi antiproton van, hanem egy kicsivel több az egyéből, kicsivel kevesebb a másikból, erre a statisztikus fizikának megvannak a módszerei a fluktuációkra. Úgyhogy az ember doba fej vagy írást játszik, nagyon csodálkozna, hogyha 1000 dobásból pont 500 lenne a fej, és pont 500 lenne a antifej, vagy micsoda írás. Hogyha csak 100 fejet és 900 írás dobnék, akkor biztos azt mondanám, hogy cinkelve van az érme. De mondjuk 480-520 az úgy belefér. Most erre a statisztikának megvannak a módszer, hogy eldöntse, hogy mi az, ami még belefér. De minden esetre el lehet képzelni, itt volt 10 milliárd proton és 10 milliárd mínusz 1 antiproton, a tér másik tartományában megfordítva. És akkor szétsugárzódtak, akkor megmaradt belőle az az 1 plusz proton, másik helyen meg egy antiproton. Az, hogy mekkorák ezek a tartományok, tehát mekkora a karakterisztikus méret egy olyan tartománynak, amelyen belül az egyik fajta dominál, és amelyen belül a másik, ezt elvileg a statisztikus fizikának a részecskék tulajdonságai, meg a termodinamika alapján meg kell tudni mondania. Hogyha szerencsénk van, akkor az jön ki, hogy ezek a tartományok akkorák, mint a galaxis. Tehát kezdetben itt volt rengeteg mindenféle részecske, egy kicsivel, egy akkora tartományban, mint mondjuk egy galaxis, kicsivel több volt a proton, ennek megfelelően, hogy az elektronok közül az elektron volt több az antielektronokkal szemben, egy másik szomszédos és körülbelül ugyanakkora tartományban meg pont fordítva. Ezek után, amikor szétsugárzódtak, akkor itt maradtak protonok, meg elektronok, ott maradtak antiprotonok, antielektronok, ezekből összeálltak a hidrogénfelhők, stb. Egyikből lettek csillagok, másikból anticsillagok. Aztán ezek jól eltávolodtak egymástól. Miért? Hát mert a határokon ott feszültség áll fenn. Ott mi történik? Ott találkoznak a részecskék az antirészecskék, ezt szétsugároznak, sugárnyomás, ezt az majd jól szétlöki őket. Egy ideig még azon is töprengtek, hogy esetleg ez okozza a galaxisok távolodását, hogy a határokon fellépő feszültség. Milyen egyszerű lenne a földi határproblémákat megoldani? Az országok elkezdenek távolodni egymást, és akkor nem lennek határvillongások. Hát itt szószoros értelemben azt gondolták, hogy a határvillongások szétlökik ezeket az izéket. Hát ez nagyon jól hangzó kép. magyarul is megjelent egy könyv, Omnész, aki híres francia kozmológus volt, ennek a Világegyetem és átalakulásai című könyvét nem kell elolvasni, mert már teljesen elavult, de mindesetre ebben ezt a modellt magyarázta. Akkor már tudták, amikor ezt megírta, ez ugye egy ismeretterjesztő könyv, de amikor a megfelelő tudományos cikkeket is megírta, tudták, hogy ez a modell nem jó. Hát miért? Mert bevezették a statisztikus fizika módszereit, és kiszámolták, hogy mekkorák ezek a tartományok, amelyek így kialakulnának. Néhány centisre jöttek ki, nem galaktikus méretű, hanem néhány centisre. Lehetne ilyen a világ, hogy saktáblaszerűen anyag meg antianyag, de akkor ilyen kis pici kis kockákból állna. Tehát itt ebben a terem, ezen a termen belül is sok anyag és antianyag szigetecske lenne különkörül. Másrészt ugye nem tudna annyira szétmenni ez az anyag meg az antianyag darab, hogy azért a határokon ne találkoznának. A két galaxis közötti részen ott azért lenne olyan hely, ahol lenne anyag is meg antianyag. Másrészt ugye az ember az égen állandóan láti, és miket mostanában rengeteg Hubble felvételt publikálnak, galaxisok ütközése, ehhez hasonlók. Hát micsoda tűzijáték lenne ott, hogyha a két szomszéd galaxis ellentétes anyagból lenne, hát rotyogna ott mindenféle. Ilyeneket nem látunk. Az anyag-antianyag találkozásnál kibocsátott fotonoknak jellegzetes, hát ki lehet számítani, hogy mekkora energiájuk van, tehát meg lehet különböztetni másféle sugárzástól azt, hogy mi jön onnan, ahol éppen anyag-antianyag találkozók vannak. Tehát, hogyha az idegenek antianyag puskával lövöldöznek egymásra, akkor annak jellegzetes fénye lenne, és azt lehetne látni. Nem látunk semmi ilyesmit. Tehát ennek a valaminek a vízfenyét nem látjuk. Hát erre fölvetették azt, hogy lehet, hogy ezek még sokkal nagyobbak ezek a tartományok, akkorák, hogy olyan messze van ez a határ, hogy nem ér, tehát nem látok el odáig. Egy óriási ország közepén lakók nem vesznek tudomást a határvillongásokról, főleg még mielőtt feltalálták a tévét. Tehát ők ott békésen szántogatnak, miközben a határokon esetleg folyhatnak ilyenek, ott egyszerűen nem látják. Na de hát az előbb az jött ki, hogy ezek kétcentisek ezek a tartományok, nem is galaktikus méretűek, hát akkor nem is sok milliárd galaxis méretűek. Jön a szokásos játék, amit már többször láttunk itt, és meg mindenféle más helyen, hogy ha a világ nem igyekszik a mi előítéleteinkhez hozzá igazodni, nem olyan, mint ahogy ezt úgy elvárnánk, akkor megerőszakoljuk a fizikai törvényeket. Azt mondjuk, hogy bizonyára vannak olyan fizikai folyamatok, amik ezt itt teszik. Tehát például kitaláltak olyan fizikai törvényeket, hogy az anyag vonza az anyagot, az antianyag meg vonza az antianyagot, és az anyag taszítja az antianyagot. Nyilván, hogyha lennének ilyen törvények, akkor az a véletlenszerű fluktuációknál erősebben segítene egy ilyen típusú elrendeződést, az anyag úgy összejönne, hát úgy szeretik egymást. Hasonszörűek összejönnének egy kupacba, az antianyag meg a szomszéd teremben csoportosulna, és akkor kiabálnának egymásra. Szóval valami ehhez hasonló lenne, na de semmi ilyen típusú fizikai folyamatot nem ismerünk, hogy az anyag vonza az anyagot, az antianyagot, és egymást megtaszítják. Szó sincs róla. Se a hagyományos fizikában, klasszikus fizikában, se a gravitáció környékén, se a részecske fizikában sehol sincsenek ilyen folyamatok, és akkor megpróbálták mesterségesen bevezetni, akkor mindenféle ellentmondások jöttek ki. Megint arról van szó, hogy az ember tudja a végeredményt, egy ilyen modellt akarok kihozni, és addig próbálom gyötörni a fizikai törvényeket, amíg ez segítik. Most ebben megint beleszól az, hogyha esetleg az illető fizikusnak politikai támogatása is van, vagy ideológiai támogatása is, és egyes, hogy kell mondani, szereptévesztő ideológiai szervezetek, egyházak vagy pártok elő akarják írni, hogy a természettudomány mit állítson a világegyetemről. Például legyen ilyen, és akkor az illető tudósok, akik ezt hozzák ki az egyenleteikből, azok kapnak támogatást, akik még nem ezt hozzák ki, azok nem kapnak támogatást. Volt egy ilyen korszak a tudomány történetében, több is, 60-as években is volt ilyen, és akkor többen ezt a modellt népszerűsítették. De hát a megfigyelések és minden elmélet ezzel szembeszáll. Na, akkor az ember gondolkodjon egy kicsit másképpen. Miért is van az, hogy ugyanannyi proton van, mint antiproton? Akkoriban még nem ismertem, amikor ez a probléma felbukkant a 60-as években, akkor még nem ismerték azt, amiről az előbb beszéltünk, az inflációt meg egyedeket. Akkor úgy gondolták, hogy a nulla ponttól kezdve ez az állapot volt. Tehát a nullától egészen addig, amíg az utolsó elemi részecske az antirészecskével szét nem sugárzik, addig ez volt, csak hát majd megyünk visszafelé egyre nagyobb hőmérsékleten. Tehát akkor valahol a nulla pont környékén meg kell adni az inputot, hogy hány részecskével indít a folyamat. Hát akkor nyilván azt mondja az ember, hogy ugyanolyan részecskét, mint antirészecskét dobtak be az elején a tartályba. De miért? Hát, hogy kell mondani, az Úristen szereti a szimmetriát, vagy gömbérzéke van. Hát, hogy miért tüntette volna ki az egyiket a másikkal szemben? Ezek nem tudományos érvek. Hát, vagy miért ne? Hát, mert a nulla az jobb szám, mint a kettő, vagy szóval valami ilyesmi alapon mondták. Itt ezért fölbukkanhatott az az ötlet, hogy na, de mi van, hogyha nem így volt, hanem esetleg az elején egy kicsit többet dobtak be. Természetesen egy ilyen érvel szemben nem lehet mondani semmit. Hát ha kezdetben már rögtön több anyag volt, mint antianyag, akkor utána szétsugárzott mindenki a párjával, és a fölösleg anyag megmaradt. Egy ilyet természetesen nem lehet kizárni. Tehát, ha valakinek egy ilyen modellje van, valaki, azért van valakinek több pénze, mint nekem, mert már az őseinek is több volt. Ez így van. De ha kicsit folytatjuk addig, hogy még már az amúgyban őseinek is több volt, az akkor egy kicsit már durvább. De itt valami ilyesmi jellegű ötlet volt, hogy már a legelején is ilyen volt az állapot, oké. Egy ilyet természetesen el lehet fogadni, véletlen, akinek van annak adni. Amikor később aztán kialakult az a modell, amiről az előbb beszéltem, hogy ez a termodinamik egyensúly, ez nem a nulla pillanattól áll fel, hanem volt egy azt megelőző korszak, és utána keletkezett ez a forró és egyensúlyban levő anyag, akkor durvábbá vált a dolog, ugyanis előtte nem voltak se részecskék, se antirészecskék, és az van, hogy a Higgs mezőből létrejönnek a különböző részecskék, az szimmetrikus folyamat. Tehát utána, amikor már először megjelentek ezek a részecskék, akkor tipikusan ugyanannyi volt az egyikből, mint a másikból. Tehát lehet, hogy még az elején valahogy másképp osztották, de volt egy ilyen folyamat, ami mindent kigyomlált, és akkor utána szimmetrikusan kezdődött a helyzet. De utána akkor az ember azt mondja, hogy elképzelhető mégis az, hogy bár szimmetrikus volt a kezdő feltétel, mert hogy miért lenne nem szimmetrikus, azt nehéz lenne mondani, de a fejlődés törvénye az nem szimmetrikus. Tehát azt az alapdolgot, ami nagyon belegyökerezett az emberekbe, már ugye mióta Dirac kitalálta az antianyagot, adtuk ezzel, hogy az anyag és az antianyag teljesen egyforma, teljesen szimmetrikus egymásnak, valamilyen értelemben a tükörképe, ezt kell elfelejteni, és be lehet vezetni a részecske fizikába egy olyan jellegű ötletet, hogy itt valami alapvető szimmetria sértés van, hogy az anyag és az antianyag között van valami különbség. Nem durva, mert akkor már rég észrevettük volna, de valami pici kis különbségnek kell lennie, és ez hozza létre nagyban, globálisan ezt a szimmetriát. Ilyen értelemben a szimmetria és a szimmetriának a sérülése és történeti különbség képződmény. Emlékezzünk vissza, már többször volt róla az, hogy mit is jelentenek ezek a bizonyos szimmetriák. Az ember a Földön azt látja, hogy van egy kitüntetett irány, hogy erre esnek le a tárgyak, és nem arra szoktak leesni. De hát azért mondjuk, mert hogy itt van alattunk a Föld, és ebben az irányban van, és nem abban az irányban. Ha ott lenne, akkor arra esnének a testek. Tehát a szimmetriának, a különböző irányok egyenértékűségének a sérülését, az, hogy vannak kitüntetett irányok, azt egy extra okot hozza létre. Ott van egy speciális test. Ha kinn lennénk az űrben, akkor minden irány egyenértékű lenne. El lehetne képzelni olyan világot, ami nem ilyen. Már beszéltünk arról, hogy például egy henger felületen, ott minden pont egyenértékű, de a különböző irányok nem egyenértékű, mert erre menve körbeérünk, arra menve meg nem érünk körbe. Jó? Ott a különböző irányok nem egyenértékű. Fizika története lényegében, most így utólag visszanézve, új szimmetriák felfedezésének a története volt, amiket a téridőre fogtunk szimmetriákat, tehát amiből aztán később végül az általános relativitás elmélet, ilyesmi lett, ezek olyan geometriai jellegű szimmetriák, tehát az eltolás, hogyha odébb megyünk a világban, ugyanolyan a törvények, az elforgatás, hogy minden irány egyenértékű, a tükrözés, a Lorentz szimmetria, hogy üljünk föl a vonatra, tehát egy hozzánk képest állandó sebességgel mozgó másik rendszerből nézzük a világot, az is szimmetria. És itt beleírtam két tükrözést, amit az ember természetesnek vett, tehát a rendszer tükörképe is ugyanúgy fog viselkedni. Vagy, hogyha eldobtam így a követ, így repült, visszafele lejátszom a filmet, akkor így repül. A mechanikában és kvantummechanikában tényleg időben is tükrösek a folyamatok. Vannak úgynevezett dinamikai tükrözések. Például a magfizikában érdekes, hogyha minden neutront kicserélünk protonra is viszont, akkor az atomoknak tulajdonságai picit változnak. Ezt úgy szokták mondani, hogyha eltekintünk attól, hogy a protonok taszítják egymást, akkor a protonok meg a neutronok egyformán viselkednek. Tehát mondjuk ők, mint hogyha egyféle részecskék lennének, úgy mondjuk, hogy nukleon, és a köztük ható vonzóerő, ami összetartja az atommagot, annak mindegy, hogy proton-proton, vagy neutron-neutron, vagy proton és neutron között hat. Most erre rászuperponálódik egy kicsi kis korrekció, hogy a protonok azért taszítják egymást, mert hogy, de nem a magerő miatt, hanem mert nekik még amellett elektromos töltésük is van, és a pozitív elektromos töltések taszítják egymást. Ez persze a magfizikában nagyon fontos, mert emiatt nincsenek túl nagy atommagok. Ha 150 protont meg még megfelelő mennyiségű neutront összeraknék, akkor abból nem lenne egy stabil atommag, mert mindenki vonza a szomszédját, de az elektromos taszítás miatt a sok protonnak a taszítása szétdobja az egészet. A magerő, az az erős kölcsönhatás, ami összehúzza, sokkal erősebb, mint az elektromos taszítás, de végül a sok protonnak a taszítása az végül szétdobja. Tehát ez fontos. De az elemi aktusban, amikor két proton vagy két neutron találkozik, akkor első közelítésben ez a magerő ez egyforma, és ez a magfizikában úgy jelenik meg, hogyha a protonokat, neutronokat kicserélem, akkor nem sokban fog különbözni az így kapott atomoknak a struktúrája megviselkedése. Ezt már elég régóta ismerik a magfizikusok. Na és ehhez hasonló dinamikai jellegű tulajdonság szimmetria az, hogyha minden részecskét kicserélünk antirészecskére, akkor ugyanolyan anyagot kapunk. Ez mióta Dirac, mondom, 1929-ben kiokoskodta az, hogy van antianyag, azóta ezt így elhisszük és tudjuk. Most 50 éve történt a nagy fordulat a fizikában. Nem tudom, miért nem ünneplik, most kéne itt ezekben a napokban ünnepelni ennek az évfordulóját, hogy felfedezték, hogy nem így van, hogy a szimmetriák közül némelyik nem igaz. Speciál a tértükrözési szimmetria nem igaz. Vannak olyan folyamatok a részecske fizikában, amik végbe mennek, de a tükörképe nem megy végbe. Ezt elméletileg megsejtették, és 56-ban kidolgozták azt a mérést, amivel ezt tényleg be lehetett bizonyítani, hogy azt kellett csinálni, hogy jól lehűtött anyagban atommagoknak így párhuzamosan rendezték el a spinnyét, durván szóval mindegyik egy párhuzamosan forgott, és egyik irányban kibocsátottak sugárzást, másik irányban meg nem. Pedig hogyha a tükörszimmetria meg lenne, akkor másik irányba is kellett volna. Ez olyan paritásért, és paritás az a tértükrözési szimmetriára vonatkozó szakszó. Nem stimmel, nem igaz az, hogy minden objektumnak a tükörképe ugyanúgy viselkedik. A makrofizikában ezt nehéz elképzelni. Az ember megépít egy ingaórát, leengedezik. Megépítem a tükörképét, ugyanúgy összerakom csak az alkatrészét tükör, hát nyilván ugyanakkor a frekvenciával fog leengedezni. Furcsa lenne, hogy az egyik gyorsabban leengedne, mint a másik, azért mert tükörkép. Ugye, mint ahogy vannak jobbkormányos autók, meg balkormányos autók, de az egyik az nem lesz kétszerűen erős attól, hogy fordítva raktam össze az alkatrészeket. A részecske fizikában viszont ez a helyzet. Tehát durván úgy lehet mondani, például, hogy a neutrino, ami a gyenge kölcsönhatásban résztvevő részecske, akkor megy errefelé, akkor csak balra tud forogni, jobbra forgó neutrinót nem lehetne találni. Ennek a problémának a megoldására javasolt a Landau az úgynevezett kombinált szimmetriát, hogy ezt a kétféle szimmetriát, a tükrözés és a részecske-antirészecske szimmetriát, ezt együttesen vegyük figyelembe. Tehát csináljunk egy, ugye mit jelent a szimmetria, valamit változtatunk, és a dolog mégsem változik. Felcserélem a jobb és a bal oldalt, és a rendszer ugyanolyan, erre mondjuk ugye elsőre, hogy szimmetrikus. Oké? Hát itt is, hát végrehajtunk egy transformációt, valamiket megváltoztatunk, és a rendszer ugyanolyan. Az előbb azt mondtam, hogy tükrözzük, hát nem ugyanúgy fog viselkedni. Landau azt mondta, hogy tükrözzük és rögtön, és ugyanakkor cseréljük ki a részecskéket antirészecskére. Tehát vegyünk egy ilyen atomot, meg vegyünk egy antiatomot tükrözve. És akkor azt látjuk, hogy a két rendszer egyformán fog viselkedni. Ez az úgynevezett kombinált, vagy CP szimmetria. C utal az anyag-antianyag cserére. Oda kéne bemenni. Arra. Oké. Okay. Jó. Na. Azt hittem, hogy antianyagot hoztak, de és akkor megvan a válasz, hogy hol lett az antianyag. Ne. Na tehát Landau azt mondta, hogy ezt a kettőt együtt kell, a tükrözést és a részecske-antirészecske kicserélést együtt kell végrehajtani, és akkor a természetörvények erre a kombinációra nézve invariánsak. Tehát például, hogyha megy a neutrino és a balra forog, akkor az antineutrino ellentétes irányban forog. Ezt a kísérletek megerősítették. hogy hirtelen egy, hogy kell mondani, a nehézségeket a saját javunkra fordítottuk, egy szebb természeti törvényt találtunk, mint eddig. Hát volt két független szimmetria, azokat most egyesítettük is, hogy együtt milyen szép eredmény volt. Hát ez jól hangzott, mindenki rettentően büszke volt rá. Benne is van egy csomó ilyen ismeretterjesztő részecske fizikai könyvben még mostanáig. Holott csak 6 évig élt ez az ötlet. 1962-ben már felfedeztek egy olyan folyamatot, ami ezt a szimmetriát is megsérti. Tehát nem igaz, hogy ha adott folyamatnak megnézem a tükörképét antirészecskékkel, akkor az ugyanúgy megy. Ez egy rettentően piciny valószínűségű, kis apró kis nyomlat folyamatocska, de azért mégiscsak. Hogy kell mondani ezt finoman? Ha megkérdezném a Covid, hogy na vajon, mennyit tennél arra, hogy a kaonok, a semleges kaonok bomlásánál ez a CP-szimmetria fennmarad? Vagy vajon kimennél-e tüntetni ez ügyben, hogyha nem maradna fenn a szimmetria? Szóval ki a fenét érdekel ez? Körülbelül így hangzik a dolog. Hát kicsi részecskéknek pici kis nyambat kis valószínűségi folyamatai. Mégiscsak az az érdekes, hogy hát egy ilyen természeti törvény, hogyha egyszer megsértik, akkor, hát akkor az nem törvény. Stimmel? Tehát valahogy akármilyen picin kis sérülés egy ilyen törvénynek, az már katasztrófa, akkor dőlebili. Tehát itt is ez történt. 62-ben találtak olyan folyamatokat, olyan kaonoknak, kámezon részecskéknek bizonyos kis valószínűségű folyamatai, aminél már ez se stimmel. Na és akkor az ember elkezdett töprengel, hogy hát akkor, hogy a fenébe is van a szimmetria. Van egy alapelméletünk, amit úgy hívunk, hogy kvantum mező elmélet. Az, amiben a részecskéknek az általános leírását próbáljuk megfogalmazni. Tehát ez egy ilyen keretelmélet, amiben be kell tenni azt, hogy na is, akkor szerinted milyen fajta részecskék vannak, és milyen kölcsönhatások. És abból lesz például az a standard részecske fizikai modell, amiről beszéltünk még. Ilyenek. Tehát ez egy általánosabb elméleti kép. És ebben az általánosabb elméleti képben le lehet vezetni azt, hogy a CPT szimmetriának, ez a még nagyobb kombinált szimmetria, annak feltétlenül fenn kell állnia. Tehát ez elméletileg következik. Tényleg a téridőről, meg mindenre vonatkozó alapfeltevéseinkről. Mindent kicserélünk az antirészecskére, a teret is tükrözzük, és az időt is visszafele járatjuk. Ennek a szimmetriának, ennek minden valaminek a szimmetriának kell lenni, mert ha nem, akkor a világ összes fizikusa visszaadja a diplomáját, mert hát egyetlen egy egyenlete sem ér semmit, és akkor mit kezdenek itt a csillagászok fizikusok nélkül. Szóval ez nagyon fontos, a CPT szimmetriában ma is mindenki hisz. No, de a világegyetemben nincs időtükrözési szimmetria. Ilyen kicsinyben erre repülőgolyó, arra repülőgolyó, arra oké. A közönséges makroszkopikus életben nincs időtükrözési szimmetria, azt tudjuk, ugye már volt róla szó, hogy az irreverzibilis és termodinamikai folyamatok a csirkéből nem lesz tojást, pontosan lesz tojás, de nem úgy, hogy visszarendeződik és visszaalakul sárgájával meg fehérjével. Tehát az ilyen folyamatok azok egy irányba mennek végbe, de ezt ki lehet domálni, itt nem azért van, mert az elemi folyamatok nem időtükrözési invariánsak, hanem azért, mert sok részecskének az együttes mozgásából jönnek ki ezek a irreverzibilitások. Több mint 100 éve vitatkoznak ezen a fizikusok, és többször azt állították, hogy ezt levezették, mások meg cáfolták. Tehát ez nem teljesen magától értetődő dolog. Ilyen nagy emberek foglalkoztak vele, mint például Neumann János, hogy lehet ezt kimagyarázni, hogy a sok részecskének az együttes mozgása az valamilyen egy irányba haladó dolog. Tehát most nem erről van szó, nem erről a makroszkopikus irreverzibilitásról, hanem hogy az univerzumban egészében van egy kitüntetett irány, hiszen a nagy bumm az valamikor volt, és azóta tágulunk. Tehát, hogyha egyszerűen két különböző állapotot összehasonlítunk az univerzumban, egyszerűen azt kell megnézni, hogy melyik van közelebb a nagy bummhoz. Amely közelebb van, az volt régebben. Az időnek az előre meg a hátra iránya között feltétlenül az univerzumban különbséget lehet tenni. Erre szokták mondani az időnyilát, tehát a helyi folyamatoknak a időnyilát, hogy merre kell erre a vonalra a nyilat tenni, hogy erre mutat az idő. Ezt egy kozmológiai folyamat, az egész világegyetemnek a folyamata ez meghatározza. Most, hogy egy logikai kapcsolat, vagy okság, vagy milyen típusú kapcsolat van, erről megint vastag köteteket írtak elő. Össze, hogy az elemi folyamatok, vagy az univerzum egésze, vagy mi a csoda, mi határozza meg. Ugye korábban volt olyan univerzum modell, hogy tágulás után összeomlik a világ. Hát akkor az idő is visszafele menne, amikor megyünk a nagy recs felé. Mert hogy amelyik közelebb van a recshez, az akkor valamilyen értelme szubjektív egy korábbi állapot? Volt ilyen modell, és egyesek feltételezték azt, hogyha a világ kitágulna és összeomlana, akkor szubjektív azok a lények, akkor élnek, azok is táguló világot éreznének, mert arra éreznék az idő múlását, amerre tágabb a világ. Ezt nehéz elképzelni, de ezt egyesek ezt komolyan állították. Most hál' Istennek ez a probléma nincs, mert tudjuk, hogy a világ nem fog így összeomlani. Mindesetre a világunkban van egy kitüntetett irány, tehát az időtükrözés az nem szimmetriája a világnak. Na de ebből viszont akkor logikailag az következik, hogyha a CPT a szimmetria, na de a T-t azt nem lehet végrehajtani, akkor a CP sem lesz szimmetria. Tehát ez a durván szólva az ősrobbanás léte, a világegyetemnek az egyirányúsága, az időbeli egyirányúsága, az megengedi a CP sértő folyamatoknak a létét. Hú, hát akkor föllélegezhetünk. Kísérletileg kimutatták a CP sértő folyamatokat, és most már elméletileg is megengedtük őket, akkor nincs túl nagy kagyfasz. Természetesen attól, hogy a CP sértés lehetséges, attól még nem biztos, hogy megvalósul. Tehát, hogy bizonyos folyamatoknak az elméleti lehetősége fennáll, attól még nem biztos, hogy megvalósul, hát ez speciál meg is valósul. Ez azt jelenti, hogy bizonyos folyamatokban a részecskéket meg lehet különböztetni az antirészecskéktől. Tehát, aki a részecskefizikának az alapelméletét fel akarja írni, és hát azóta már elég előre haladtunk, aznak a bizonyos standardmodellnek ilyen több papírlapot betöltő nagy bonyolult egyenletei vannak. Hogyha azt fel akarjuk írni, abban szerepelnie kell ennek a CP szimmetriának a megsértésének, mert hogyha oda egy szép szimmetrikus világot írnánk bele, akkor abból nem a mi világunk jön neki abból a modellből. Mert, tehát ezt kísérletek tapasztalták, hát akkor kénytelenek vagyunk beleírni a részecskefizikai alapelméletbe. Az, hogy beleírni, az sokféleképpen lehet. Tehát lehet úgy, hogy erőszakkal az ember az egyenleteket hozzáad egy olyan tagot, ami elrontja a szimmetriát. Lehet úgy, hogy egy kicsit szervesebben az elméletnek a maga belső struktúrájából következzen, mint például, amiről múltkor beszéltünk, a spontán szimmetriasértés. Az elmélet maga szimmetrikus, de a megoldásai mégsem szimmetrikusak. Ugye ez a bizonyos potenciál gödör, ez szépen tudja a tükrözés szimmetriát, hogyha ide beesett a golyó, az kitünteti az egyik gödröt. Ilyet is lehet csinálni. Amikor a részecskefizikának az egyesítési lépéseinél a 70-es évek elején felírták az úgynevezett Weinberg-Salam modellt, ami a gyenge és az elektromágneses kölcsönhatásnak az egyesítésére vonatkozó matematikai modell volt, az ilyen mesterséges, ilyen összefércelt elmélet volt. Innen egy kicsit, onnan egy kicsit úgy patchwork összedolgozgatták valahogy, és ebbe beletették a CP-sértésnek a tényét is. Úgy nem szervült, hogy Isten igazából, de mit az Isten leírta a valóságot. Akkor, amikor először visszautasították sokan, hogy hát ilyen össze-vissza tódozott, fordozott elmélettel ne foglalkozzunk, aztán az első kísérleti bizonyítékok elkezdtek bejönni, akkor természetesen egy csomó okos elméleti ember felhördült, hogy hát ilyet ő is tud, csak még jobbat, és csináltak egy csomó hasonló jellegű modellt, amivel jobban kijöttek ugyanezek az effektusok. És utána a kísérletek ellenőrizték tovább, és volt ilyen ábra, hogy ez a mérés kizárta a paramétertérnek ezt a részét, a másik kizárta azt, a harmadik kizárta azt, maradt az a pici rész, na ott volt az eredeti Weinberg-Salam modell, tehát ami összefércelt volt, de hát zsenik fércelték, tehát még az lett a jó és igazi modell. Azóta már felnőtt egy újabb fizikus generáció, és most már ők már nem érzik úgy, hogy ez egy fércelt modell, hiszen már eleve ezt tanulják, ez a szép, ezeket az ötleteket kell berakni a modellbe, és ez a szép és igazi leírás a világnak. Ez ugye történeti kérdés. Minden esetre a jelenlegi fizikai elméletekben ez a CP-sértés, ez benne van, a részecskék és az antirészecskék valamilyen értelemben megkülönböztetik. Nem nagyon, hát hiszen akkor már a Dirac elmélet óta már sokkal hamarabb észrevették volna ezt, és nem kellene ilyen sokadik tizedes egyben levő kis különbségeket keresgélni. De azért valahol a világban van egy beépített különbség a részecske meg az antirészecske között. És innen akkor már el lehet képzelni, és föl lehet írni olyan jellegű modelleket. Képzeljük el, hogy ezek ilyen nagyon nagy tömegű, nagyon nagy energiájú részecskék, és ez az Y részecske, ez kétféleképpen tud elbomlani, mondjuk leadja az energiáját foton formájában, és átalakul egy X részecské, ez nem a Higgs, ez egy X részecske, meg egy anti-X részecskévé is átalakulhat. Nyilván ezek semlegesek, mert különben nem tudna ilyen és olyanná is, és ez az X részecskét mondjuk elbomlik protonra meg elektronra, a másik meg antiprotonra meg antielektronra. Ilyen elképzelhető. A standard modellben több lehetőség van ilyenekre, tehát sokféle nehéz részecskét jósolnak ezek az elméletek, ez mind elképzelhető. És azt is elképzelhetjük, sőt, hát a standard modellben ennek is meg lehet keresni a leírását, hogy ez a folyamat egy kicsit erősebben megy, mint ez a folyamat. Vagy mondjuk éppen ez lassabban megy, mint a másik. Nem, ez a visszafele, mondjuk ez lassabban megy, mint ez a folyamat. Nem kell nagyon. Elég, hogyha a 9. tizedes egyben van egy különbség. Tehát, hogy adott térfogat egységben van ennyi meg ennyi foton meg x részecske, akkor azok átalakulnak az y-ba. Meg hogyha van anti-x részecske és foton, azok is átalakulnak az y-ba, de az egyik egy picit gyorsabban, a másik meg egy picit kevésbé. Akkor, amikor elég meleg van, és ez a sok mindenféle ott van ebben az őskagyfaszban, akkor ez olyasmi, mintha ott lennének azok a bizonyos közlekedő edények, az X, az anti-X, meg az Y, és köztük folydogál erre a folyadék, amikor még nagyon meleg van, akkor tök mindegy, hogy milyenek ezek a csatornák. De ez az ötlet ez azt jelenti, mintha a két edény között az egyik cső egy kicsit keskenyebb lenne, mint a másik cső. Ha magasan áll a szint, akkor oda-vissza a folyadék folydogál. Amikor csökken a szint, és éppen ott vagyunk, hogy ennek a átfolyó csatornának a magassága környékéjára a folyadék, és egyikből erre folyik, vagy arra folyik, akkor már kritikussá válik a dolog, hogyha az egyik cső keskenyebb, mint a másik, akkor arra fele lassabban fog menni a folyadék, és megszűnik a szimmetria. Miért tetszik érezni? A közlekedő edényeknél addig van közlekedés, addig van szimmetria, amíg jó magasan vagyunk, és tök mindegy, hogy milyenek az összekötő csatornák. Amikor éppen az összekötő csatornák környékén vagyunk, akkor kritikussá válik, hogy milyen a csatorna, és egy kis különbség is okozhat az eredményben különbséget. Csökken a szint, az egyik edényben jobban folyik át a folyadék, mint a másikba, és az egyikben végül több lesz, mint a másikba. Valahogy így kell ezt elképzelni. És ezek után, amikor a hőmérséklet csökkenése odáig jutott, hogy errefele már itt nem mennek a folyamatok, és arrafele azért még mennek, tehát az X részecskék már nem keletkeznek újból, mert túl nehezek, akkor egy icili-picirivel több proton lesz, mint antiproton, emiatt a részecske fizikai szimmetria sértés miatt. Tehát az elmélet megengedi, hogy legyenek beépített különbségek az anyag meg az antianyag között, és a világegyetem tágulása, mint egy gépezet, felnagyítja ezeket a különbségeket. Hát kit érdekelnek a 9. tizedes egyben levő különbségek? Hogyha nekem adnak 1 forintot, neked meg 1,00001-et, egy fene. Jó? Ha nekem adnak 1 milliárdot, és neked 1 milliárd egyet, akkor még mindig egy fene. Hogyha ezek után mind a kettőnktől elveszik az 1 milliárdot, és akkor neked marad 1 forintod, nekem meg nem, akkor már mérges vagyok. Miért tetszik érezni? Körülbelül így megy ez a dolog. Addig, amíg még nagy volt itt a szint, és mindenkinek egyik egy kicsit több, hát Istenem. No, de akkor ezek szerint azt lehet mondani, hogy amikor még sok proton és sok antiproton volt, akkor is egy picirivel több proton volt már, emiatt az aszimetria miatt. Tehát kezdeti folyamatok azok egyformán keltettek részecskéket, tehát az infláció után, amikor az első részecskék létrejöttek, akkor az egyformán volt. A későbbi folyamatokba be van építve egy pici aszimetria, ezért az egyik fajtából egy kicsit több lesz. Na, utána mi történik? Csökken a hőmérséklet, részecske párok kezdenek elbomlani, speciál például a protonok az antiprotonokkal találkoznak és szétsugároznak. Számítás körülbelül azt mutatja, hogy 1 milliárd antiprotonra egy adott térfogatban jutott 1 milliárd 1 proton. Amikor szétsugároznak, akkor az 1 milliárd proton az 1 milliárd antiprotonnal létre az 1 milliárd fotont, és ott marad még az 1 nyamvat proton. Ez ugye egy adott térfogatban volt. Most, ha sok térfogatban csináljuk, akkor ott lesz mindenhol ez a 1 milliárd foton, és ott marad mindenhol egy darab proton. Természetesen hasonló arányban a pozitronok meg az elektronok között is megvolt ugyanez a különbség, és akkor ott marad az egy elektron, és semmennyi pozitron nem marad. Tehát végül is az marad, ezután a folyamat után, amikor már lehűlt ez a forró őskása, hogy az anyagból, amit ugye, hát ez csak elnevezés, hogy miért pont ezt hívjuk anyagnak, és miért nem a másikat, és őt meg antianyagnak, amit mi anyagnak nevezünk, abból maradt néhány részecske, egy hatalmas foton tengerbe bezárva, és a proton per foton arány az éppen azt mutatja, hogy hányadik tizedes egyben különbözik az anyag az antianyagtól. Hol vannak most ezek a fotonok? Hát ők a háttérsugárzás fotonjai jelenleg. Azt meg lehet mérni, hogy a világegyetemben átlagosan mondjuk köbméterenként egy proton van. Ez nagyjából a világegyetem átlagsűrűsége. És meg lehet mérni, hogy a háttérsugárzásban köbméterenként körülbelül hány foton van. Hát ennyi. Körülbelül innen találták ki visszamenőleg ezt a számot. Tehát ezt a modellt, hogy körülbelül ilyen arányban bomlott el. És az, hogy a részecskék között az anyag-antianyag aszimetria, az pont szintén a 9. tizedes egyben van, és ez körülbelül ugyanaz az arány, mint amit az univerzumban levő protonok és fotonok aránya megszab, ez mutatja azt, hogy ebben a modellben van valami. Hát ez ugye egy egészen más jellegű dolog, hogy a részecskék, antirészecskék folyamataiban valami kis különbséget találok a 9. tizedes egyben, és hogy az univerzumban egy köbméterben hány háttérsugárzás foton és hány proton van, ez két független adat. Hogy a kettő között van valami kapcsolat, hogy nagyjából ugyanazt a számot kapjuk, ez pontosan ennek a forgatókönyvnek az igazságát bizonyítja. Ez nem olyan régi, ezt valamikor a 80-as években találták ki ezt a gondolatot, és azóta a részleteknek utána számolgattak, és nagyjából elfogadja mindenki. Pillanatnyi álláspontunk szerint az univerzumban lényegében nincs antianyag. Hát hogyha a kozmikus sugárzásban időnként látunk antiprotonokat, az azért van, mert amikor jönnek a messziről a nagy energiájú protonok, beleütköznek mondjuk a felső légkörnek a részecskébe, ott ideiglenesen keltenek egy antiprotont. Tehát ezek ilyen másodlagos folyamatok. Nem eleve meglevő részecskékről van szó, hanem időnként még ki lehet csiholni egy-egy ilyen antirészecskét. Az antirészecskék lényegében ekkor itt a kezdeti folyamatokban elfogytak. Tehát az, hogy mi egyáltalán vagyunk, és hogy ebben a szobában van egy csomó proton, az annak köszönhető, hogy az anyag és az antianyag között a részecske fizikában az icili-picili kis különbség ott a 9. tizedesben ott van. Ha ez nem lenne, akkor egyáltalán nem maradt volna itt anyag, akkor a világegyetem tisztán fotonokból állna. Akkor viszonylag nehezen tudnánk itt összegyűlni. Jó, tehát ahhoz, hogy maradjon olyan anyag, amiből később struktúrákat, bolygókat, csillagokat, embereket lehet építeni, ahhoz kellett ez az apró kis különbség a részecske fizikában. Ez is mutatja azt, hogy ez a kozmológiai modell, az egész, amiről beszélünk, ugye ez a nagy bummos modell, ez milyen érdekes módon összekapcsolja a legelemibb objektumoknak a létezését, és azoknak a fizikájának az ilyen apró kis nüanszait, hogy vajon az anyag és az antianyag egyformán reagál-e, vagy van-e köztük egy icili-pici különbség. Egy ilyen egészen más jellegű dologgal, hogy később a világegyetemben miféle anyagok és miféle struktúrák jöttek létre. Tehát maga ez a nagy bummos kép, ez teszi lehetővé, hogy a részecske fizikának ezeket a finomságait, ezt felnagyítsuk, és ilyen durva dologgá transformáljuk, hogy vannak-e később bolygók, csillagok a világban, vagy nincsenek. Jó, tehát ennek a forró korszaknak ez az egyik ilyen aszimmetrikus, lényegében az eredeti hőhaláltól eltérő jellegű viselkedése, hogy egy itt kicsit megkülönbözteti a részecskéket az antirészecskéktől, és emiatt marad némi anyag. De ez még mindig nem jelenti a feltámadást a hőhalálból. Ugye sugároznak szét a protonok, antiprotonok, de hát az egész az még mindig a forró egyensúly állapotában van. Miféle mechanizmusok vannak arra, hogy lehet feltámadni a hőhalálból? Ezt mindjárt megnézegetjük. Kapd el azt is. Na. Ja, az előbb már beszéltünk róla, tehát ahhoz, hogy az egyensúly beálljon, ahhoz az kell, hogy sok folyamat menjen végbe, és viszonylag gyorsan. És hogyha az egyensúlyi helyzet, amit el kell érni, azt ki lehet számítani bizonyos paraméterekből, akkor beáll az egyensúly, ha van rá elegendő idő. Az elemi folyamatoknak van egy karakterisztikus relaxációs ideje. Durván azt mondja az ember, hogy kb. 10-szer annyi idő alatt beáll az egyensúly. Most mire kell gondolni? Leteszem itt a forró téglát az asztalra, ami mondjuk 50 fokkal melegebb, mint a levegő, akkor meg lehet mérni, hogy mennyi idő alatt csökken a felére ez a különbség. hűsugározza ki a hőjét, egy idő után már csak 25 fok a különbség, mondjuk 5 perc múlva. Újabb 5 perc múlva már csak 12,5 fok, újabb 5 perc múlva már csak 6 fok, ki lehet számítani, mondjuk 10-szerese az eredeti 5 percnek, azután már lényegében nem bírom megkülönböztetni a tégla hőmérsékletét a környezet hőmérsékletétől. Tehát egy ilyen karakterisztikus időnek durván a 10-szerese után már beállt az egyensúly. Na most, hogyha a körülmények lassan változnak, a tauhoz képest, tehát ez a karakterisztikus időhöz képest, mondjuk holnap egy kicsit más lesz itt a környezet hőmérséklete, mint ma, akkor a tégla miután már beállt az egyensúly, akkor követni fogja a környezetet. Mert a környezetnek a hőmérséklete az most 20 fok, az 50 fokos, vagy 70 fokos tégla lehűlt mondjuk egy óra alatt, és felvette a környezet hőmérsékletét. Hogyha holnap itt 22 fok lesz, akkor a tégla megy vele. És ha holnap csak 12 fokig fűtik föl, oda is megy. De ha 3 perc múlva itt lehűtik mínusz 20 fokra, akkor a tégla ott marad és meleg lesz közben. Lehet érezni? Valamiért itt hirtelen befújtak rengeteg hideg levegőt, a tégla egy ideig még ott marad fornak, aztán később majd ehhez is fog alkalmazkodni. Ha nagyon gyorsak a változások, akkor nincsenek ezek a fokozatos átrendeződések, ezek az adiabatikus folyamatok. Megint tessék a szúnyogfelhőre gondolni. Vagy ugye elektronok, hogy deformálom a rugót, az atomok egy kicsit elmozdulnak, az elektron felhő megy vele. Nem történnek kémiai változások, mert együtt deformálódik. Nem történik olyan, hogy összenyomom a rugót, és akkor az elektronok itt kimaradtak. El lehet kell képzelni, nem? Összenyomtam, és itt maradtak a szélső elektronok. Ilyet nem tapasztalom. Ha nagyon gyorsak a változások, akkor kiesünk az egyensúlyból, és ennek a különböző mechanizmusait nézzük meg most. Lényegében ezek azok a mechanizmusok, amik lehetővé tették, hogy a világegyetem feltámadjon a hőhalálból. Ja, tágul a világ. Emiatt csökken a sűrűség, és a hőmérséklet is csökken, és ezt lényegében a gravitáció szabja meg, tehát adott módon tágul a világ. Az egyik ez a mechanizmus, amiről már beszéltem, hogy a hőmérséklet leesik egy adott típusú részecskének, a MC négyzetének a kétszeresére, akkor az a fajta részecske már nem keletkezik. Tehát a gammával jelölt foton, az például keltett proton-antiproton párokat, és viszont ez oda-vissza ment, de amikor a hőmérséklet lecsökken odáig, hogy a fotonnak átlagosan már nincs energiája ennek a létrehozására, akkor innen már csak az egy irányba megy a folyamat. Ezt így lehet elképzelni, itt van ez a bizonyos közlekedő edényrendszer, kettő között oda-vissza ment, de itt úgy is lehet mondani, hogy innen akkor betennének egy egyirányító szerepet, és csak az egyik irányba folyhat. Vagy másképpen úgy is le lehet rajzolni, mintha ezek a közlekedő edények egy ilyen ferde, nem jó a rajz, tehát hogyha ennek is ideig leír a feneke, de ilyen ferde csővel vannak összekötve. Amikor magasan van a szint, akkor tök mindegy, hogy milyen ferdek, mert nagyjából ugyanannyi. De amikor már ideig jönünk, akkor az egyik irányba folyhat, másik irányba már nem folyhat át a közlekedő edények között a víz. Tehát adott hőmérsékletnél, amikor ugye leérünk ide a két szelemci nézet alá, akkor az egyik irányba megy, a protonok annihilálódnak, fotonokká, és visszafelé meg nem megy. Egy másik nagyon szokásos ábra, ezt szokták sokfele mutogatni, lefele múlik az idő ezen az ábrán, és akkor jönnek, mint a folyamok, a különböző részecskék által képviselt energia csatornák. És akkor amikor a protonoknak a proton és antiproton pár által képviselt energia, az beleömlik ebbe a folyóba, és innentől kezdve már több energiát visznek a fotonok, míg az elektronok még ott vannak, és nekik is jutott valamennyi, de ez az energia az már átment ide ezzel a folyamattal, most ami energia korábban a protonoké volt, az is most már mint foton formában van jelen. Ezt persze úgy kell elképzelni, hogy volt egy csomó kezdetben mindenféle nehezebb részecskék, és azok sorba kihaltak, és átadták valamelyik másik fajta, vagy esetleg több másik fajta részecskének a maradék energiájukat, és ezek a folyók szépen egyesülni fognak. Legvégül, hogyha nem lenne ez az anyag-antianyag aszimmetria, akkor ezek mind befolynának, és meg már mind csak fotonformában menne tovább a dolog. Jó. Na, akkor... mi van, hogyha... már ilyen egyirányúvá vált a folyamat. Hát ezek a részecskék, ezek most már annihilálnak, megszűnnek. De ehhez mi kell? Az, hogy találkozzanak. Előfordulhat az is, hogy nem fognak egymással találkozni. Tehát megvan a proton meg az antiproton párja, van egy csomó világban, de olyan ritka az anyag, hogy nem fognak találkozni. Ilyesmi is előfordulhat. Vannak olyan objektumok, amik maguktól el tudnak bomlani. Például a neutron meg az antineutron. neutron meg antineutron is tud találkozni, és szétsugárzik fotonná. De a neutronnak van egy másik lehetőség, és hogyha nem találkozik senkivel, akkor is el tud bomlani. A neutron az elektromosan semleges, de van neki úgynevezett barion töltése. De a barion töltéssel rendelkezők közül nem a neutron a legkönnyebb, hanem a proton. Ezért a neutron ki tud bocsátani némi energiát, át tud alakulni protonnál meg elektronnál, egyiknek ugye pozitív a töltése, másiknak a negatív, az összességében nulla. Az elektronnak van úgynevezett fermion töltése is, hát akkor van olyan objektum, aminek negatív fermion töltése van, ez meg az antineutrino, és akkor, hogyha ezzel a hárommal elbomlik, ilyen folyamatot a múltkor rajzolgattam, akkor még felszabadul némi energiát, de neutron ezt meg tudja csinálni. Ezt a folyamatot, ezt a gyenge kölcsönhatás szabályozza, és jó lassú folyamat. Átlagosan 12 perc ennek a felezési ideje. Tehát, hogyha leteszünk egy csomó neutront az űrbe, és nem piszkálja senki őket, akkor 12 perc múlva már csak a fele maradott. Ugye ez a szokásos áldozati bomlás, még 12 perc múlva már csak a negyede, és így tovább. Hogyha az univerzumnak a kezdeti korszakába követem a lehűlésnek a filmjét, akkor a neutronok neutronoknak a nyugalmi tömege alá csökkenés a hőmérsékletnek, az valahol néhány másodperccel a nagy bum után van. Tehát néhány másodperc után ez a folyamat errefele már nem fog végbe menni, hogy a neutronok keletkeznek, neutron meg antineutron keletkezik a fotonból. Viszont, hogyha a neutron nem találkozik az antineutronnak, az ellenkező irányú folyamat sem megy végbe. A neutron ott marad, már nem keletkeznek újak, de ő még ott éldegél egy darabig. 12 percig túlél, közben a világegyetem tágul és hűl. 12 perc múlva már nagyon lejjebb vagyunk annál a hőmérsékletnél, mint ahol még a neutronok egymással tudtak reagálni. Ez olyan, mintha a dinoszaurusznak elfelejtettek volna szólni, hogy ti már kihaltatok. Mondjuk ilyen, amúgy olyan hosszú életű volt szegény, és még most is itt sétál a városba. Nem mondták meg neki, hogy kihal, előbb-utóbb csak kihal, mert újak már nem keletkeznek. De ő még mindig itt van. A neutron ilyen értelemben túl tudja élni az ő korszakát, tehát legutoljára valahol néhány másodperc után keletkezhetett volna. 3 perc környékén van az, amikor egyáltalán még valamilyen reakcióban részt vehetett volna, de ő tipikusan 12 perc felezési idővel bomlik. Tehát lényegében 1 óra után még mindig van néhány neutron. Akkor már világegyetem sokkal hidegebb, akkor már abszolút nem kéne ilyenek lenni, de ők elfelejtettek kihalni. Azért, mert lassan halnak meg. Mert az ő elbomlásukat egy kis valószínűségű folyamat, a gyenge kölcsönhatás szabályozza, tehát meghal, csak nyugi várjunk egy kicsit. Így módon is ki lehet esni az egyensúlyba. Az egyensúly megmondaná, hogy most minek kéne végbe menni, milyen állapotnak kéne beállni, de aki lassan reagált, az még nem érte el ezt az állapotot. A neutronnak már nem kéne lennie, de jó, majd alkalmazkodik hozzá, de még nem tette meg. És ezért fennmarad, több 100%-kal, vagy esetleg több ezerékkel túléli azt a korszakot, amikor neki lenni kéne. Tehát egy ilyen élőkövületként fennmarad. Ez olyan, mint a víz túlhűtése, amiről már beszéltünk, a vizet hűtöm, akkor már régi jégállapotba kéne lennie, de éppen az a folyamat még nem ment végbe, és nem rendeződött át. Majd előbb-utóbb átrendeződik, de hát most még nem történt. Na most fölmerülhet az, hogy vannak ugye olyan részecskék, amik teljesen stabilak. A neutron el tud bomlani protonnál, de a proton nem tud hova elbomlani, mert a barion töltésen rendelkezők közül ő a legkönnyebb. És akkor hogyha az anyag elég ritka, protonok meg antiprotonok nem találkoznak, akkor a végtelenségig túlél. Az előbb láttuk azt, hogy ez még azzal is megvan cifrázva, hogy még amikor még nagyon sok részecske volt, akkor egy picivel több proton volt, mint antiproton. Tehát még hogyha mindenki meg is találja a párját és szétsugárzik, akkor is az a felesleges proton ott marad, körülnéz, elbomlani nem tud, mert ott maradt nála a barion töltés, mint a Fekete Péter kártya, nem tudja hova tenni, antirészecskéje nincs, kénytelen életben maradni. Nem egészen ez a helyzet. A jelenlegi részecskefizikai elméletek, vagy éppen most alakuló nagy egyesített elméletek szerint a proton is instabil, úgy, mint a neutron. Mert a barion töltés nem marad meg igazándiból, csak egy ilyen metastabil valami, és elbomlik, de nem 12 perc a karakterisztikus díja, hanem 10-32. év. Világegyetemből eddig 10/10 év telt el. Tehát a protonok is ilyen felfüggesztett, hogy kell mondani, a járkáló halálra ítéltek, tehát tudjuk, hogy el fognak bomlani, metastabil állapotban vannak, csak még elfejtettek elbomlani, hát 10/32 évig kell várni. Hát akkor senkit nem fenyeget az a veszély, hogy testében levő protonok előbb-utóbb elbomlanak, és akkor, hogy mondjam, ez egy fogyókúra recept lenne, vagy valami ilyesmi. Nem ez történik, mert a 10/32 év ez kicsit nagyobb, mint az embernek az életkora. De elméletileg ez ugyanaz a folyamat, mint a neutronokkal, csak hát a neutronoknál 12 perc volt, ez a kora a protonoknál meg 10/32 év. Itt még 31-et értem azóta pontosan mérések, 10/12, még egyet hozzátettek. Na most, hogyha valaki így túléri a saját korszakát, akkor érdekes és furcsa stabilizáló mechanizmus jöhet közbe. Ez egy nagyon érdekes folyamat. Képzeljük, hogy ott vannak azok a neutronok, amiknek már rég el kellett volna bomlani, és hogyha várunk egy ideig, akkor el is bomlanak. De közben ez a neutron találkozik egy protonnal. Miért is tud a neutron elbomlani protonra, meg elektronra, meg antineutronra? Mert a neutronnak a tömege nagyobb, mint a proton, meg az elektron össztömege. Ezért marad még némi energia arra, hogy még a neutronot is kibocsássa, meg még némi lökést is adjon a szétrepülő protonnak, meg elektronnak. Hogyha a neutron ennél könnyebb lenne, akkor nem tudna elbomlani, akkor ő is stabil lenne. Most, amikor a neutron találkozik a protonnal, akkor a magerő, az erős kölcsönhatás összeragasztja őket egy deuteronnál, az ugye a nehéz hidrogénnek az atommagja, és ekközben felszabadul egy kis energia. És a deuteronnak, ugye, ha az összetevőket nézem, akkor azt mondanám, hogy deuteron az egy protonból, meg egy neutronból áll, tehát annak az ösztömege eredetileg az nagyobb volt, mint két proton, meg még egy elektron. De itt éppen kibocsátunk némi energiát, és akkor a deuteronnak a tömege, a kötési energia, mert kisebb lesz, mint a két proton, meg az elektronnak az ösztömege. Tehát a deuteronba beragasztott neutron, az már nem bír elbomlani protonra, meg elektronra. Ezek szerint a deuteron a stabil. Tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy a neutron egy ilyen facér lányka volt, és hát halálra volt ítélve, de idejében férhez ment a protonhoz, és attól kezdve egy stabil párt alkottak, és az öröklétig fönnmaradnak. Most már nem az öröklétig, hanem 10/32 évig, amíg majd aztán mind a ketten elbomlanak. Tehát ez egy olyan stabilizáló mechanizmus, ami összetudta őket kötni. Miért nem történt ez korábban? Akkor, amikor még mind a kettőnek még a léte is kockán forgott, hiszen keletkeztek neutronok, meg antineutronok, meg protonok és antiprotonok, hát akkor ők nem tudtak kötött állapotot alkotni, hiszen az átlagos energia akkora volt, hogy a létükkel megegyezett. Ugye, mi kell a létükhöz? Hát akkora energia, mint amekkora az ő nyugalmi tömegük. Itt meg a kötési energiájukról van szó. A nyugalmi tömegük gigaelektron volt, tehát milliárd elektron volt nagyságrendű. A kötési energiájuk megaelektron volt, tehát millió elektron volt nagyságrendű, ezerszer kisebb. Közben a hőmérsékletnek csökkenni kellett. Tehát van egy ilyen időbeli szétválasztás. Egy korábbi forró korszakban, tehát a néhány másodperc környékén még tudtak keletkezni proton, antiproton, neutron, antineutron párok. Később ilyenek már nem tudnak keletkezni. És akkor viszont mind a kettő ott van, akkor tudnak egymással kölcsönhatásba lépni. Hogyha hamarabb kölcsönhatásba léptek volna, hogy arra járó kószafoton szétbomlasztja ezt. Nagyon nagy energián, akkor a deuteron nem jöhetett volna létre, mert arra jár egy foton, ad neki energiát és szétcincálja. De így létre tudnak jönni. Később aztán meg azért nem jönnek ilyenek létre, mert már annyira szétmennek az űrbe ezek a részecskék, hogy messze vannak és nem találkoznak, a neutronok meg el is bomlanak. Most ilyen folyamatok mennek, de hol mennek ilyenek? A csillagok belsejében. Csillagok belsejében szabad neutronok nincsenek. Ott mi történik? Ott protonok szaladgálnak. De két proton egymással nem tud kötött állapotot alkotni, erről később majd beszélünk, és nagyon örülünk majd neki, hogy két proton nem alkot kötött állapotot. Ennek a folyamatnak a fordítottja megtörténhet, de ehhez nyilván energiabefektetés kell. Erre fele megy a folyamat magától, erre energiabefektetés kell. A csillag belsejében, hál' Istennek, van elég energia. Ott megtörténhet az, hogy a proton alakul át neutronnál, meg pozitronnál. És akkor, amikor a proton éppen átalakult neutronnál, akkor éppen találkozik egy másik protonnal, akkor tud létrehozni deuteront. És az itt felszabadult energiától világít a csillag. De, tehát itt akkor előzőleg kell egy olyan lépésnek végbe menni, hogy a protonból legyen neutron, ez egy kis valószínűségi folyamat. Ezért nem robbannak fel a csillagok egy pillanat alatt, nem használják fel azonnal az összes üzemanyagot, hanem szépen lassanként, mint egy biztonsági szerepen szivárogtatva csinálják. Tehát ez a korai, még az ősrobbanás idején végbe ment maxintézis, ez ugyanaz a folyamat, csak egészen más körülmények között megy végbe, mint a csillagokban. Gamow tulajdonképpen azért találta ki a forró univerzumot, mert azt akarta kiszámolgatni, hogy az összes atommag, mindenféle nehezebb kémiai elemeknek az atommagja, valamikor itt a nagy bum idején keletkezett. Akkor a 40-es években már tudták azt, hogy a csillagokban több hélium van, mint amennyit a csillagok életük során le tudtak gyártani. A csillagászok mind tudják, hogy a csillagok főleg hidrogénből állnak, de 25% hélium van mindegyikben. Nincs olyan csillag, amiben ennél kevesebb lenne. Még azok a csillagok is, amik éppen hogy csak elkezdték az életüket. De ezt nem korábbi csillaggenerációk gyártották le, hanem még a csillagok előtt a kezdeti forró univerzum gyártotta le ezzel a folyamattal azt a bizonyos, ez a deuteron az később tovább reagált, és hélium lett belőle. Tehát ez gyártotta le ezt a kezdeti héliumot. Gamow azt gondolta, hogy az összes többi atommagot is itt az első néhány percben legyártotta világéten, de kiderült, hogy nem. Tehát ilyen érdekes munkamegosztás van, hogy a könnyű atommagokat az univerzum egészben, amikor még nem volt struktúrált ebben a forró első néhány perces korszakban csinálta, és a többieket azt már viszont a csillagok gyártották, de ahhoz előbb ezt a folyamatot fordítva le kell játszani, mert közben a szabad neutronok elbomlottak. Amik már héliumba kötöttek, vagy deuteronba, azok túlélték, és később külön még a protonból kell neutron csinálni, hogy ez a folyamat végbe mehessen. Tehát ebben az ajándék 10 percben, amikor a neutronot még szabadon szaladgált, pedig neki már rég meg kellett volna halni, akkor férjhez mehet és túlélhet. Ez megint egy kiesés a termodinamika egyensúlyban. Az lenne az egyensúly, hogy ne maradjanak neutronok, és mégis maradnak. Egy ilyen speciális folyamat, egy ilyen kötött állapotban való bekötődés, az kiveszi a termodinamika egyensúlyban ezt a rendszert. Egy másik érdekes ilyen egyensúlyból kivezető folyamata, ez a következő, megint az a folyamat, amit az előbb felirogattam, csak másképpen, tehát hogyha neutron találkozik egy neutrinóval, akkor elektron a protonnal, akkor is oda-vissza alakulgathatnak. Ezt is a gyenge kölcsönhatás szabályozza, és ennek a folyamatnak a sebessége, a reakció sebessége az érzékenyen függ az energiától, tehát a hőmérséklettől. Ugye mindezek szaladgálnak ezek a részecskék, átlagos energiájuk az attól függ, hogy milyen meleg van. A gyenge kölcsönhatás elméletéből ki lehet számítani ennek a folyamatnak a valószínűségét adott. Oda-vissza megy, és akkor ez megint csak egy ilyen egyensúlyi folyamat. A négyféle tartály, a neutrino, a neutron, az elektron meg a proton közti átalakulásokban fennáll a termodinamika egyensúly. Csökken a hőmérséklet, a reakció leáll. Mikor? Hát amikor már olyan kis valószínűsége ez a folyamat, hogy két ilyen esemény közötti idő már összemérhető az univerzum akkori életkorával, tehát ilyen percekre. Hogyha átlagosan 5 percenként megy végbe egy ilyen folyamat, de az univerzum éppen 3 perces, vagy egy másfél perces, akkor nyilván azt mondhatjuk, hogy ez már nem megy végbe ez a folyamat. Miért megy 5 percenként végbe a folyamat? Mert a hőmérséklet csökkent, a világegyetem tágult. Két dolog is belejátszik. Tágul és ritkul, ezért csak ritkában találkoznak ezek a részecskék. Másrészt, hogy tágult, hűlt, ezért kisebb az energiájuk, és ha találkoznak is, nem biztos, hogy reagálnak, előfordulhat a részecskének, hogy egyszerűen köszönnek és átmennek egymáson, és nem történik semmi. Tehát a részecske fizikában az is számít, hogy amikor találkoznak, akkor bizonyos valószínűséggel történik valami, és bizonyos valószínűséggel meg semmi, hanem megmaradnak az eredeti állapotba. Tehát ez az, ami függ attól, hogy mennyi az energiájuk. Minél nagyobb az energiájuk, annál nagyobb a valószínűség annak, hogy történik valami. Ki lehet számítani, hogy bizonyos hőmérsékletnél megáll a reakció. Na most a neutrinók azok olyanok, hogy más folyamatban egyszerűen nem vesznek részt. Őnekik lényegében ez az egyetlen folyamat, amiben részt tudnak venni. Hogyha ez a folyamat megállt, akkor a neutrinók ott vannak, és csokolom, nem tudnak mit csinálni, megmaradnak. Az antineutrinók szintén. A neutrinók meg az antineutrinók nem tudnak közvetlenül egymással találkozni és fotonnál alakulni. A neutrinók, antineutrinók világban átszalad egymáson. Tehát azt kell mondani, hogy a neutrinók lecsatolódnak. Ugye eddig ott voltak ezek a bizonyos tartályok, amik között ott voltak a csövek, és ment az egyensúly, olyan, mintha most elvágnák az egyik csövet. Az egyik tartályban ott maradtak a neutrinók, nem tudnak mit tenni, kénytelenek túlélni. Azok a neutrinók, amik az univerzum kezdetén részt vettek a folyamatokban, most is itt vannak körülöttünk. Rengeteg van belőlük, sokkal, van vele több, mint fotonból, de körülbelül olyan nagyságrendű, tehát köbméterenként ilyen milliárd. És persze hát majdnem fénysebességgel szaladnak ezek is. Illetve ez azon is múlik, hogy van-e a neutrinónoknak nyugalmi tömege. Azt gondolták nagyon sokáig, hogy nulla a nyugalmi tömegük, és ezért fénysebességgel szaladnak. Nemrég mérték ki, hogy van valami nagyon pici, de véges nyugalmi tömegük, akkor viszont lelassultak. Eleinte se szaladtak fénysebességgel, csak nagyon gyorsan. Ki lehet számítani, hogy a világegyetem tágult és hűlt, csökkent a hőmérsékletük, csökkent az energiájuk, most milyen gyorsan szaladnak. Egyes számítások szerint 6 km per szekundummal mennek. Nem látom a megrendülést az arcokon. Ez kisebb, mint a Földön a szökési sebesség. Ez szerint ezek a neutrinok, ezek a ősrobbanásból fölmaradt neutrinok, itt nyüzsögnek a Föld körül összegyűlve. A Földnek van egy neutrino légköre is. A Holdnak nincs, mert a Holdon ennél nagyobb, vagy ennél kisebb a szökési sebesség, de a Földnek van neutrino légköre. Érdemes kiszámolni, hogy milyen magas ez a légkör, a barometrikus magasságformulával ki lehet számítani, hogy milyen magasan nyúlik, ezt mindenkire rábízom, tessék ki végig gondolni. A neutrinoknak a tömege, a számítások szerint az elektron tömegénél 16 000-szer kisebb. Ebből ki lehet okoskodni, hogy milyen magas a Földnek a neutrino légköre, és akkor aztán tovább lehet gondolni, erre később majd vissza fogunk térni erre az ötletre. Mindesetre ezek itt vannak, és ráadásul a neutrinok anyaga, a neutrinok gáza, ez ugye egy független valami, hűl tovább a többi anyagtól független. A többiek azok még termodinamikai egyensúlyban vannak. Protonok, elektronok, stb. Fotonok egymásba átalakulgathatnak, vagy legalábbis kölcsönhatásban vannak, a neutrinok már nem. Olyan, mintha ugyanabban a térben két különböző gáz lenne, csak egymással nincsenek kölcsönhatásban, és mind a kettőnek más az állapot egyelede, az amíg még egyensúlyban voltak, egyforma hőmérsékletek voltak, de onnan más ütemben hűlnek. Vagy olyasmi, mintha leteszem egymás mellé a két téglát, amik egyforma melegek voltak, de az egyiket becsomagolom hőszigetelő fóliába. Továbbra is hűl mind a kettő, de az egyik gyorsabban hűl, mint a másik, mert a hőszigetelő fólia az lelassítja. Végeredményben majd egyformára be fog állni az egyensúly, és mind a kettő lehűl a környezet hőmérsékletére, de közben egy időre föllépett közöttük hőmérséklet különbség. Egyszerűen más a külön-külön a dinamikájuk. A háttérsugárzás jelenleg 2,7 kelvines, ezek a neutrinok 2 kelvinesek. Most oly mindegy, mondja az ember, hogy most 2 vagy 2,7, mind a kettő nagyon hideg, de nyilván, amikor az ember folyamatokat számol, akkor nem mindegy, hogy ez számít vagy nem számít. Hát emiatt különböző részecske hőmérsékletnek lehetnek. Hadd mondjak egy másik hasonlatot. Ugye a biológiából az ember tudja, hogy mondjuk a tigriseknek van tartományuk, amiket védenek, és hogyha a másik tigris betéved oda, akkor oda mennek és megharcolnak érte. Tehát ez itt az én tartományom. Ugyanez bizonyos madaraknál is megvan. De előfordulhat, hogy a dzsungelnek egy adott része, az az X tigris meg egy Y madárnak a tulajdona, és egymással ezek nem vesznek össze, pedig ugyanaz a teritoriumuk. Valahogy nem befolyásolják egymást. Tehát a madarak külön megharcolnak ugyanazért a területén, meg a tigrisek is, de nem egymással, hanem ez külön szinteken van. Ugyanúgy ugyanazt a teret be tudja tölteni a fotonos, atomos gáz, meg a neutrinók, mind a kettő önmagában egyensúlyban van, csak egymáshoz semmi közük. Átjárnak egymáson, és nem szólnak egymáshoz. Később aztán még tovább ilyesmik történnek, hogy szét fog változni. Ugyanez a játék megtörténik később, és erről majd a jövő héten nagyon... Tessék. Hogy kell mondani, nincs most már kölcsönhatás, de a neutrinok tágulása során is megmarad a Planck-görbeszerű elosztást. Tehát olyan a tágulásuk, erről majd a jövő héten részletesen beszélek, hogy a fotonok is, épp azt akarom, amit mondani, a fotonok is ezt csinálják, tágulnak, de nem úgy, hogy valamivel egyensúlyban vannak, de a tágulásnak olyanok a törvényei, hogy ugyanolyan elosztások maradnak. Erről lesz részletesen szó. Ugyanez a játék, amit itt a neutrinokkal kapcsolatban mondtam, később megismétlődik, és ez az, ami a háttérsugárzáshoz elvezet, amikor a hőmérséklet annyira lecsökken, hogy a fotonok már nem tudnak kölcsönhatásba lépni a töltött részecskékkel, mert az elektronok beállnak a protonok körüli körpályára, létrejönnek az első atomok, akkor a fotonok már egyszerűen, hogy a hidrogéngáz átlátszó, átmennek rajta, nem tudják gerjeszteni ezeket az atomokat, és akkor az atomos anyag és a fotonok külön válnak, lecsatolódnak, tehát ezt a szót kell itt is használni, ezt a lecsatolódást. Ahogy a neutrinok korábban lecsatolódtak, ugyanígy lecsatolódik a fény is, és önmagában hűl tovább. abból lett ez a jelenlegi 2,7 kelvines hőmérsékletű háttérsugárzás. Tehát akkor most már nem csak a tigrisek meg a madarak, hanem még valamilyen rovarfaj is a territoriálisan beosztja ezt a tartományt, és magába külön létezik. Tessék. Igen. Más a tágulási törvényük. Más a fajhőjük, vagy hogy kell mondani. Mert hogy azok fermionok, fotonok meg bozonok, ezért más jellegű a hűlési törvényük. Jó, erről mondom, jövő héten részletesen lesz szó. Van még egy mechanizmus, hogyha a tágulás nagyon gyors, és bár lennének annihilálódni vágyó részecskék, de egyszerűen nem találkoznak egymással. Volt a múltkor szó az inflációra, ami nagyon felfújt a világegyetemet. Egyes számolások szerint korábban voltak olyan objektumok, amiket némi jó indulattal részecskéknek lehet nevezni, tehát nem ezek a jelenlegi elemi részecskék, hanem olyan furcsább objektumok, olyan mágneses monopólusok. Mi az, hogy monopólus? A elektromos töltésű részecskékből jönnek ki az elektromos erővonalak, ők lehet belőlük csinálni dipólusokat, ugye egy elektromos dipólusban van egy pozitív, meg egy negatív töltés egymáshoz nagyon közel, és ilyen jellegűek az erővonalaik. A mágnesek eleve dipólusok, tehát van egy északi, meg egy déli pólus, és akkor ilyenek az erővonalak. Ha ketté töröm a mágnest, akkor nem kapok külön egy északi mágnes, meg egy déli mágnes, hanem kettőt, és mind a kettőnek van egy északi, meg egy déli vége. Tehát a mágneses monopólus külön egy északi pólus nem létezik. Ez az elektromosságnak egy érdekes törvénye, hogy a mágnesség meg az elektromosság erősen, szimmetrikusan szerepel, de azért mégsem, mert mágnesből nincs monopólus. Az egyesített elméletekben, tehát a nagy egyesített elméletekben, azokban mindegyikben létezik mágneses monopólus is. Kérdés az, hogy hol vannak, miért nincsenek. Amikor nagyon meleg volt, vagy a kezdeti korszakokban ilyenek is létrejöttek, ki lehet számítani, milyen sűrűséggel. Lehet ilyeneket keresni, de nem találtak. Múltkor beszéltem róla, hogy az infláció ezt is megmagyarázza, hogy voltak, de hirtelen az a térfogatemben voltak, az annyira megnőtt, hogy a jelenleg belátható világegyetemben mondjuk összesen egy vagy két ilyen mágneses monopólus kószál. Itt is nyilván vannak monopólusok, meg antimonopólusok, hát nem túl valószínű, hogy éppen találkoznak ebben a hatalmas tartományban. Hát így módon is túl lehet élni a hőhalált, hogy egyszerűen a folyamatok le fognak csökkenni. Ugye a reakciósebesség az a tér, amikor találkoznak, akkor a sűrűség négyzetével arányos, hát akkor 1 per a méret 6. hatványával arányosan. Ezeknek az átlagos repülési ideje nagyobb, mint az univerzum jelenlegi életkora, tehát kiszámítom, hogy milyen valószínűen ütköznek egymással, mennyi az átlagos idő, az jön ki, hogy 1000 milliárd év, miközben még csak 10 milliárd év telt az univerzumon, hát repülnek, és sose fognak találkozni egymással. Ezek a folyamatok, amiket itt most mutattam, ezek mind amiatt vannak, mert a világegyetem tágul. Tehát ezek a mindenféle mechanizmusok, hogy valami kiessen a hőhalál, a termodinamikus egyensúly állapotából, ezek mind abból táplálkoznak, hogy a hőmérséklet csökkent. És a hőmérséklet azért csökken, mert az univerzum tágul. Tehát változnak a paraméterek, változik az ideális egyensúlyi helyzet, amihez az anyagnak alkalmazkodnia kell, és emiatt közben változnak a szereplők, szép lassan átrendeződik a színpad. Van, amikor lassan, van, amikor olyan kritikus értékhez érkezünk, amikor hirtelen változik. Egy ideig csak, hogy lassan történik a dolgok, némi kis zörgés, utána aztán megint tágul a világ, és lassan változnak a paraméterek, akkor megint valamelyik részecske fajta kihal, és közben némelyek kiesnek így az egyensúlyból. Tehát az, amit mi most tapasztalunk, hogy van egy termikus háttérsugárzás, ami jelenleg nincs semmivel egyensúlyban, elképzelhetnénk persze azt, hogy a fotonsugárzás az önmagában egyensúlyban van, mint itt az atomok ütköznek egymással és energiát cserélnek. De nem, a fotonok nem ütköznek egymással és nem cserélnek energiát. A háttérsugárzás az nem azért termikus, mert hogy a fotonok egymással termalizálódtak, és nem is azért az, mert van egy 2,7 Kelvin hőmérsékletű test az univerzumban, amivel ők egyensúlyban lennének, hanem mert valamikor régen volt egy sok ezer fok hőmérsékletű forró plazma, amivel ők egyensúlyban voltak, aztán lecsatolódtak, és ők tágultak, és mit ad Isten olyan szerencsés a tágulási törvényünk, hogy most is ugyanolyan alakul az elosztás függvényük, csak más hőmérséklethez tartozik. Ez a fotonsugárzásnak egy specialitása. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen, mert így lehet ezt is jellemezni egy hőmérséklettel. Hogyha a fotonok nem nulla tömegűek lennének, akkor nem is lenne igaz a dolog. Tehát ezt így le lehet vezetni. Mindenesetre van jelenleg egy ilyen háttérsugárzás, ezt tapasztaljuk, és ez régen egyensúlyban volt a forró anyag, valami akkor melegebb volt, és akkor volt hőhalál. föltámadtunk ebből a hőhalálból, nem marad fenn a hőhalál a világ végzetéig, azért, mert az univerzum tágul, és ezért ez a hőmérséklet változik, változik az egyensúlyi helyzet, és a világ szalad utána, próbál állni, mint az a bizonyos szúnyogfelhő, de időnként, hogyha én gyorsabban mozgok, vagy túl nehezek már bizonyos szúnyogok, azok kiesnek abból a felhőből, nem bírják követni, nem bírják elérni az aktuális egyensúlyi helyzetet. Tehát ha elég gyorsak a folyamatok, akkor adiabatikusan utána tud rendeződni, ha meg nem, akkor lemaradás lesz, nem egyensúlyi állapotok lépnek föl. Ha nem egyensúlyi állapotok vannak, akkor termelődik az entrópia, akkor rendezetlenség keletkezhet. Az univerzum tágulásának a egyenleteiből le lehet vezetni az entrópia megmaradást. Általában. Bizonyos esetekben, bizonyos forradalmi periódusokban akkor nagy a kavargás, akkor nem, akkor keletkezik entrópia. Erről majd még később részletesen lesz szó. Az, hogy nem egyensúlyi állapotok vannak a világban, az egyrészt azt jelenti, hogy különböző hőmérsékletek jöhetnek létre, tehát jelenleg más az atomos anyag hőmérséklete, mint a háttérsugárzásé vagy a neutrinóké. Ugye a hőhalálban minden egyforma meleg volt. Létrejönnek a különböző hőmérsékletek. Emlékezzünk az Olbers paradoxonra, hogy az Olbers paradoxont úgy is el lehet mondani, hogy miért vannak különböző hőmérsékletű dolgok a világban, hiszen a csillagfénynek már mindent egyenletesen fel kellett volna melegíteni. Minden meg egyforma hőmérsékletűnek kéne lenni, de nem. Hát ezek a mechanizmusok különböző hőmérsékletű tartományokat hoztak létre. Másrészt a nem egyensúlyi állapotok megteremtik a szerveződésnek a lehetőségét, hogy később a világban struktúrák legyenek. Tehát ahhoz először ki kellett mászni a hőhalálból, és ezt az egészet a világegyetem tágulása hozta létre. Azért vannak később szervezetek, struktúrák, mindenféle bonyolult dolgok a világban, mert a világegyetem tágul. Egy állandó állapotú világegyetemben nem lehetnének struktúrák. Ezek ha lennének, akkor azokat a hőhalál szépen szétmosnák. Kiszúrtunk a hőhalállal. Következő ábrák azt mutatják, hogy is. Ugye Boltzmann ezen annak idején nagyon sokat töprengett. Ugye tegyük fel, hogy a világegyetemnek mondjuk egy köbméterre eső entrópiáját ábrázoljuk. Hát van egy maximális rendezetlenség, az entrópia, a rendezetlenség az folyamatosan nő, hát szépen exponenciálisan elérni. Ha a világ végtelen ideje létezett, mint ahogy azt gondolták, akkor már rég el kellett volna érni a maximális entrópiájú állapotot. Világ jelenleg nagyon nem ilyen állapotú, és nincs egyensúlyban, és nő az entrópia. Boltzmann a következőt okoskodta ki annak idején. A termodinamika törvényei azok a statisztikus fizikában jönnek ki átlagos mozgásokkal. Elképzelhető, hogy egy kicsit eltérünk az átlagtól, tehát van ennek némi valószínűsége. Előfordul, hogy itt a levegőben a szobának az összes molekulája véletlenül úgy mozog, hogy a következő percben abban a sarokban gyűlik össze, és körbe meg vákum lesz, és mind megfulladunk. Ez nincs fizikailag kizárva, csak rettentően valószínűtlen. 10 a mínusz 10 a századikon a valószínűsége, ami lényegében gyakorlatilag elhanyagolható, tehát nem kell ezzel nem biztosítást kötni az ilyen típusú folyamatok ellen. De elvileg nincs kizárva. Most egy végtelenségig létező univerzumban még ilyen folyamatok is előfordulhatnak, tehát durván azt jelenti, hogy a már elért maximális entrópiai állapotból visszamehet egy kicsit rendezettebb állapotba, tehát ilyen fluktuációkat csinálnak. Fölfele nem tud fluktuálni, mert a maximumot nem tudja meghaladni, de ilyen kis huplik lehetnek. És akkor el lehet képzelni, hogy egy kicsit visszament az entrópia, és most éppen megint növekszik, és most itt vagyunk. Ezért látjuk azt, hogy nő az entrópia. Nehéz elképzelni ezt a helyzetet, amikor éppen csökkent az entrópia. Ugye azt szokták mondani, hogy az a helyzet, amikor ugye a összetört pohár meg a víz így visszaugrik az asztalra és összeugrik, mert akkor a rendezetlen állapotból rendezetté válik, meg a tojás rántotta visszalakul tojásra, meg ilyesmi. Szóval ezt nehéz ugye elképzelni ezt a helyzetet. És most éppen itt vagyunk. Ez Boltzmann kiokoskodta. És akkor az ember azon töprenk, hogy na most ezt mennyire vegyük komolyan. Azt vetették ellene, hogy egy kisebb fluktuáció az sokkal valószínűbb, mint egy nagyobb fluktuáció. Óriási valószínűségkülönbség van. Sokkal valószínűbb lenne, hogyha itt találnák magunkat, mint itt. Mit jelent ez, hogy egy nagy fluktuáció? Körülöttünk egy marha nagy rend van. Körülnézünk az univerzumban, hát egy 13 milliárd fényesugarú gömbben nagyjából rend van. Vannak hideg, meg meleg testek, szétvált anyagok. Nem az van, hogy körülöttünk itt a nagy maszat termodinamika egyensúly, és abban egy kis rendezett tartomány. Ez például egy ilyen lenne, egy ilyen kis fluktuáció, pedig mennyivel valószínűbb lenne. Ugye úgy képzelni az ember, végtelen ideje beállt egyensúlyban, sok kisebb hupli van, valamelyik elég nagy ahhoz, hogy létrejöjjön az élet, és akkor körülnéz. Hát sokkal nagyobb valószínűség egy kisebb pupinak, mint egy nagyobbnak. Körülnézünk, látunk magunk körül, talán egy fényév sugarú rendet, és azon túl ott a hőhalál. Aztán utána minket is elmos, mert megint elérünk ide a tetőre. Itt most egy ilyen jó nagy fluktuációban élünk. Boltzmann állítólag ezért lett öngyilkos, mert ezekbe a problémákba beleőrült. Hogy kell mondani, nem nevetni kell rajta, nem tisztelni azt, aki ennyire komolyan veszi a hivatását. Na és akkor ezek a valószínűtlen csökkenések, ezek olyan furcsa dolgok. A Big Bang ezt is megoldotta. Ma egészen másképp nézünk erre a dologra. A trükk az, hogy a táguló világban az elérhető maximális entrópia nem állandó, hanem egy adott anyagdarab az egyre nagyobb térfogatot tölt be, és ezért egyre nagyobb a lehetséges maximális rendezetlenség, tehát a maximális entrópia. A valódi entrópia növekszik, de nem olyan gyorsan, mint a lehetséges entrópia. Folyamatosan nincs ilyen szakasz, ahol visszacsökkenne, tetszik érezni? Tehát ahol a rendezetlenségből rend lenne, ilyen természetellenes folyamatban, a valódi entrópia folyamatosan növekszik. De a relatív entrópia, az elért entrópiának a elérhető maximálishoz való aránya, az viszont folyamatosan csökken, és ez méri igazából a rendezettséget. Tehát miközben a helyi rendezetlenség nő, ugye mindenki csinálja maga körül a koszt meg a rendezetlenséget, ekközben a világnak a globális rendezettsége az növekszik. És ez jelenti azt, hogy a kezdeti forró maszatból végül struktúrák jöhettek létre. Ugye ezt már sokszor mondtam, de ezt az ember mindig elmondja a hasonlatot, ez a végtelen kastély a kisgyerekkel. Van egy nagy kastély, ahol mindenhol rend van, és beszabadítanak az egyik szobába egy gyereket. Akinek van gyereke vagy kistestvére, azt tudja, hogy ez 10 perc alatt a maximális entrópiai állapotot létre tudja hozni. Ott minden szanaszét, könyvek, játékok, kaják és egyebek minden abszolút homogén masszában van. Utána már ezt csak kavarni lehet, de tovább növelni, ezt már nem lehet, ezt a rendetlenséget. Na, de ekkor megjelennek a lakályok, és kinyitják a szomszéd ajtókat, és akkor a gyerek már elér 9 szobát. Annak az 1/9-ében teljes rendetlenség van, a 8/9-ében megrend. Neki indul, és akkor mindenhol csinálja a rendetlenséget, de mire ezt is már teljesen átalakítanak, kinyitják a következő ajtókat, és akkor még nagyobb tartományban van. Folyamatosan így megyünk tovább. A gyerek, amit tud belead, és folyamatosan növeli a rendetlenséget, de a rendetlenné tett szobáknak a teljes elérhető szobákhoz mért aránya folyamatosan csökken. Egy hatalmas nagy rendben egy növekvő, de relatíve kicsi milyen rendetlenség gombóc van. Ugye lehet érezni? Hát ez a modell pont ilyen. Azért, mert a világ tágul, ezért a relatív rendezetlenség az csökken, és ez teszi lehetővé azt, hogy struktúrák jönnek létre. És most megint egy magasztos pillanathoz érkeztünk a világegyetem történetében, ugyanis eddig, hogy kell mondani, a világegyetem hőmérsékletéről volt szó, a világegyetem sűrűsége, stb. A betöltő anyagok. Nem voltak struktúrák. A következő héten érkezünk meg odáig, hogy térben elkezd rendeződni a világ, lesznek ilyen helyek benne, meg olyan helyek, eddig csak mindenhol egyforma helyek voltak, és most jönnek létre az első struktúrák, amikből aztán később a galaxisok, meg csillagok, meg egyebek lesznek. Természetesen ezt az állítást is vissza fogom szívni legközelebb, és majd egy kicsit árnyalni fogom. A legújabb mérések azt mutatják, hogy ebben a régi maszatban, amit most elmondtam, ebben is már ott rejlenek a későbbi struktúráknak a csirái, és ez nagyon izgalmas lesz a későbbiek szempontjából, és hogy ezt az ember megértse, hogy mi történt, pont abban az ügyben végeztek méréseket, meg számolgatásokat azok, akik most kapták a fizikai Nobel-díjat. Köszönöm szépen a figyelmet!
Tessék! Az elektronok keringési energiája van valahol, vagy honnan van az, vagy miért jár körül a proton körül?
Hogy mondjam, igazából nem kering. Tehát ez kvantummechanikának kell leírni, de korábban, amikor külön szaladgáltak az elektronok meg a protonok, akkor volt mozgás energiájuk. Ahhoz képest kevesebb az energia az elektronnak, amikor keringben a protonban, mert ugye a potenciális energiát is hozzá kell adni, az meg negatív. Akkor beesik az atomba, akkor kisugározni energiát, kevesebb lesz, és azzal fogod ott tekeregni. azért maradott, igen, a kötés energia miatt. Tehát az, ami ott van neki mozgás energia, az kevesebb, mint amikor szabadon szaladt. Okay.